Ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
We will find a possible to tame, like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, or a spy to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame,
termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, a szerkesztő Szűcs Miklós és kollégáim nevében. Köszöntöm Önöket, jégkoronggal foglalkozunk az első órában, hiszen tegnap véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen, ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen. természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárt ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
Sziasztok, köszönjük a meghívást!
Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem. A kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe. Én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
Ó, hát akkor nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdte, kérlek.
Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét veszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki. Megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben, vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középcsarnok nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk, tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
Uh-huh. A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabbul rangsorontként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt, a Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országgal, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
Uh-huh. István?
Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
sokan mondom. Közül te vagy a legfiatalabb, igen.
Itt, igen, de fura, mert mintha tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30. Közelg a 30, mert nem...
Nehezebb a regeneráció?
Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt is látjuk.
De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó. Uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve vannak nehéz pillanatok. Nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt. Ugye a brit meccs után volt két pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott utána azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap, volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szilasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a két napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a két nap pont hátrány volt?
Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és ő még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valahol máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21-3-on át a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia például, nem?
Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van négy mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van két nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még két mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
Játékosként?
Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt három pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a három pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy két meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz hét mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
Tisztelet?
Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most érted,
Példaképpen ellen játszol?
Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, vagy valami, mert lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
Terbúcs szóval... István, mint Taylor Swift, oké.
Tényleg.
De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
bálára,
vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt taps. Tehát ez szép volt, jó volt.
Akkor ezen is tényleg
ilyen belső
dolgozni kell. Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
nem
a biztos,
nevek,
a felét
de mondjuk
ki,
egy ilyen
nem.
Létszámot
de,
mondj, vagy hány
de
ember dolgozik sokan, ezért, vagy azért.
Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban, és szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, majd nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
De én tudom vállalni, ha muszáj.
Igen, sokan vagyunk ezzel így.
Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és az a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, hogyha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erős volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a topországok készülnek, egy hetet játszanak, két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a topországoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
Jó ebben a válogatottban játszani?
Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbocs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Ma még borult, szeles marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikai közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyan az utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott. De Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám a férfi kosárlabda NB egy előző kiírásában ezüstérmes, szolnoki olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. A következő szezonban is a finn Timo Sarikoski irányítja az osztrák korongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöld fehérek élére. Játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. Nem folytatja munkáját a női röplabda extraligában szereplő Szent Benedek Röplabda Akadémia vezetőedzőjeként Mario Teppert. A horvát szakember február elején nehéz körülmények között vett át a gárda irányítását. Vezetésével a gárda a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban.
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Hajrá, magyarok!
Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, valamint a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. Az ipari méretű korrupció leállítását, a visszaélések elleni határozott fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását neveztem múlt heti brüsszeli tárgyalásai legfőbb témájának napirend előtti felszólalásában Magyar Péter az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a kabinet nem tett engedményeket az illegális migráció, Ukrajna támogatása vagy ideológiai kérdések ügyében a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatala érdekében. Hozzátette, a brüsszeli elvárások teljesítése egybeesik a magyar választók akaratával és a kormány munkájával. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő, Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a főváros irányába a Tatabánya és Biatorbágy térségek között szakaszos torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, ezért annak, aki személyautóval utazik és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Munkavégzés miatt egy sávot lezártak Biatorbágynál. A 17-es kilométernél emiatt 8 kilométeres torlódás alakult ki.
Időjárás.
Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucatjárásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik, késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23 és 29 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutás, vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbócs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk. A finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby is ő, csak ő ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mert a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
Abszolút. Belülről is jó volt amúgy, voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne, csak az egyiknél nem voltak igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le, tehát hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkov sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországban, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba, úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
Megzavartad őket?
Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
Finnül hogy hangzik finnül. El, tudod még mondani?
Nukuitku hyvin, Laiskainen.
Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
egy ők is tudják
szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott.
Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondoltad-e azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
Keretszűkítés?
Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisztiánnal valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk, várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végigcsinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végigcsinálja az egészet megint, végre eléri a formáját Kanada ellen, egy minimális sérülést szenved, ezért a filmmeccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
Abszolút. De amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott, meg amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálna végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvára, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni az ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
lökést.
Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt meg volt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
De attól még nem telik le sajnos.
Mindegy, viccet feljelte, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom, nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottat legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan top formában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze nekik, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
Azt gondolom én is.
Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningben Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc, megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy perccel lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszik, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, de nyilván ők vérprofik. Sajnos. Nem sajnos.
Gergely?
Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az, amire lehet építeni. Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk a világbajnokságon, 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos, tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is, de nyilván az 51-néhány% az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen. Vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom. De azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is. De még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációban, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ICHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti 3 mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink, tényleg bárki ellen, Svájcon kívül. De nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy billenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapatjátékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és mai vendégeink Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Balai Attila, a Nemzeti Sport Rádió főszerkesztője, és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok! Lezajlott a labdarúgó bajnokok ligája, döntő Budapesten a Puskás Arénában, 11-es párbajban a Paris Saint-Germain nyert az Arsenal ellen, ezzel megvédte címét, az Arsenal pedig 20 év után ismét vezetésről bukta el a bajnokok ligája finálét. Ki hol nézte meg, és milyen élmények, milyen gondolatok maradtak bennetek? Azért azt így egy mondatban lehet szögezni, hogy Magyarország, illetve Budapest, a szervezők, a közlekedési munkatársak, mindenki jelesre vizsgázott, és ismét jó hírünket viszi ez az esemény a világban. Pisti?
Én otthon néztem, hát lezajlott, ez a döntő már lezajlott az elődöntőben, ugye a PSG Bayern volt valójában az idei BL döntő, de...
Kezdi!
Hát van mindenki szerint, most ez talán szerinted nem, de egyébként igen. Ettől függetlenül, tehát döntők ritkán jó meccsek, de a szó klasszikus értelmű ritkán jó meccsek, mert egyébként meg jó meccsek, mert az a feszültség, ami egy ilyen döntőbe tényleg tetten érhető, vagy kézzel fogható, az most is megvolt, és én ezért is néztem, mert egyébként most egy Paris Saint-Germain Arsenal meccset ad abszurdum, nem is biztos, hogy feltétlenül megnéz az ember, de mégiscsak BL döntés, a BL döntők azok olyanok, hogy egy kicsit az Arsenalnak szurkoltam inkább, de ez nem igaz, hogy szurkoltam, csak főleg azért, mert mindenhol azt mondtam, hogy döntetlen lesz, és az Arsenal nyer, mondjuk döntetlen lett, csak nem az Arsenal nyert, és... Na mindez, azt azért én sejtettem, hogy itt nem lesz, hát hogy gólgála nem lesz, azt már az Arsenal miatt lehetett tudni, de hogy a PSG se fog tudni még egyszer úgy átszaladni egy ellenfelé, mint ahogy az Interen tette tavaly. Szerintem az Arsenal nagyon jól állt a lábán. Az Arsenal pehje, hogy volt néhány kifejezetten gyenge teljesítmény, például Ødegaard, és mindenek előtt gyökeres, akinek szerintem nem tudom, volt-e jó labda, jó megmozdulása ezen a meccsen, és ha ez nincs, akkor szerintem ezt meg tudták volna nyerni rendes játékidőben. Mondom ezt dacára annak, hogy a PSG-nél volt a labda, de ez egy elég impotens labdajáratás volt, nem volt belőle különösen sok helyzet, és azért lehetett látni a feszültséget a Párizson. Hát ők voltak az esélyesek, ők a jobb csapat, ezt tudták is magukról, de nem igazán tudták a játékukat játszani. Szóval úgy zárták a folyosókat az Arsenal védői, eleve a világ egyik legjobb kapusa, mondjuk ott állt a gólvonalukon, azért Rájára mondjuk mindig lehet számítani, de szóval nagyon-nagyon ritkán tudtak érdembe mögéjük kerülni, és nem az volt, hogy sorjáztak a helyzetek. Ráadásul hátrányba voltak viszonylag hamar, mert ugye Havertz rúgott egyébként egy elképesztően nagy gólt, csak hát erről most már ugye kibeszél, miután a kupát a PSG nyerte meg. Hát a 11-eseket meg hát azokat be kell rúgni, de hát ez könnyű mondani, mert szerintem ott elképesztő nyomás van kapusokon kevésbé, minden játékoson, aki odaáll, úgyhogy emiatt szerintem nem kell károsztatni őket, sokan megteszik, de hát az már fej vagy írása a 11-es rúgás.
Attila?
Én sem voltam ott a meccs, ami meglepő lehet. Ennek alapvetően két oka van, az egyik az, hogy a tudtam, hogy a lányomat nem tudtam volna kivinni, de nagyon nagy nyomás nehezedett rám a részükről, szeretnének jönni, és ha én kimegyek, ők meg nem, akkor annak nagyon hosszan tartó következményei vannak. A Magyar Kupa döntőn kim voltak, hát az se volt egy világi nagy meccs, de élvezték.
Mondtad, hogy két verzió van, senki sem megy, vagy csak én megyek.
Igen, igen, és aztán ők úgy szavaztak, hogy a Magyar Kupa döntőt is élvezték, mert most már ezek tényleg társasági események. Ez a BL döntő nyilván még inkább sokkal az volt, de nekünk is társasági esemény lett, mert a Mixát téren egy nagy kivetítőn néztük, az egész család ott volt, mindenféle náció, mindenféle szurkoló. A másik ok, amiért nem törekedtem rá, a két résztvevő, bevallom. Tehát lett volna egy-két csapat, amelyikre azt mondtam volna, hogy mindenképpen meg kell néznem. Nekem ez a párosítás egy kicsit arra hajazott, amikor 2003-ban Székely barátaimmal Székely udvarhelyen üldögéltünk egy sörözőbe, vacsoráztunk, beszélgettünk, és mondtak, hogy áj, de kár, hogy most már fel kellünk, mert kezdik a BL döntő. Mondom, gyerekek, miért kéne? Milán-Juventus meccs volt. Mondom, rendes játékidő 0-0, hosszabbítás 0-0, 11-es rugásokról, de megyünk, valóban megnézzük. Hát így is történt. Most annyiban változott a kép, ugye, hogy a hatodik percben valóban, amikor a Havertz gólja bemolt, akkor azt gondoltam, hogy ezt az Arsenal meg fogja nyerni, az Arsenal nem igen szokott gólt kapni. És bár valóban a labda birtoklás BL döntőben egészen szokatlan volt, most nem tudom a vége mi lett, de ilyen 72-28-ra meg ilyenekre emlékszem közben, de egy kicsit olyan volt ez a Paris Saint-Germain részéről néha, mint kézilabdában passzív játék. Tehát nem azt láttad, hogy pillanatként sorjáznak a helyzetek. Aztán utána meg a 11-es rugás, az tényleg a régi szép idők, amikor még. Persze nem tudom, hogy futball VB évében is így lett volna, a back serleg ért annyit, hogyha 120 perc után döntetlen van, akkor megismételt mérkőzés következik. Szerintem megint érne annyit.
Hát egy ilyen volt, ugye?
Igen. Amikor a Bayern München nagyon verte a 4-0-ra a megismételt meccsen az Atlétikot.
Úgyhogy az első meccsen a utolsó pillanatban egyenlített. Ami miatt egyáltalán újra játszották. De valami 11-2 ezer ember volt, haza kellett utazni a szurk, tehát egyébként az meg csőd volt abból a persze, szempontból, hogy lehet. két nappal később, eleve, ma már az se kettő lenne, hanem mondjuk három, de azért nehezen kivitelezhető.
Mindenesetre, ahogy néztük ott a családdal, és ugye a lányém, és akik hát nem ismeri, nem, de ők igen, és sportolók, mondtam is nekik, hogy mekkora drámát csinálnak abból, hogyha mondjuk egy adott meccsen döntetlen állásnál rontanak egy zicset, vagy van egy rossz passzuk. Azt képzeljék el, hogy a BL döntőbe odaállsz az utolsó 11-eshez, kihagyod, és még csak nem is úgy hagyod ki, hogy a kapus eszelős bravúrral hárít, hanem hát eléggé csúnyán elpénecolod, hogy az milyen érzés lehet egy embernek, és az biztos, hogy egy életen át kíséri, és hogyha holnap feltalálja a rák általános ellenszerét, akkor is inkább azt fogják mondani, hogy ő volt az, aki az utolsónak fölé rúgta a 11-est. Mint Baggio, így van, hát róla is soha nem felejted, hogy Baggio kihagyta azt a 11-est ott, akkor 94-es.
De Baggiót odaállítod, mert ő a Baggio, de most ugye Thierry Henry mondta, hogy rúghat egy középhát, 5.-11-est, hogy rúghat középhát.
Benefel is ezt mondta itt a rádióban.
Ugyanakkor meg olyan, arra, hogyha berúgja valaki, csak szélsőséges esetben emlékszel, én arra emlékszem, amikor azon a Liverpool-Róma begdöntőn Rush olyan pipa gólt rúgott 11-es, a 11-es párbajból, hogy érintette szerintem a két kapufát a labda, és akkor mondtam, hogy ilyen ember nincsen. Úgyhogy, de hát azért az ritkább.
Hát nem biztos, hogy oda akarta, persze.
Hát akkor elrontotta.
Gyuri, te test közelből láttad?
Igen, bár itt a végéhez, Attila által elmondottak végéhez kapcsolatban, talán még a meccsen való jelenlétnél is nagyobb kiváltság, hogy egy olyan magyarral beszéltem rögtön a meccs után, aki hagyott ki 11-est beket eldöntő 11-es párbajban, Bölöni László.
Hát ilyen, csak ő volt ilyen.
De nem égett rá a dolog, hiszen Helmut Dukádám meg Máriusz Lakatus megmentette.
Puskás meg olimpiai döntőben.
Puskás meg olimpiai döntőben, de az sem égett rá, mert utána egy gólpasszal sikerült a mi javunkra fordítani azt az olimpiai döntőt. Azt EU-ban meg megnyerte 40 éve 86-ban azt a másik döntőt, de jó pofa, amikor a Bölönire szól a dokumentumfilmben az édesanyja, aki ma is él, Isten értesse, 102. életévében van, mondja, hogy nagyon haragudtam rád ott, amikor kihagytad azt a 11-es, mondta a fiának. Meg hát egész Erdély szorongott, hogy nehogy az legyen, hogy egy magyar játékos lesz a bűnbak a veresség miatt. Könnyű persze kintről okoskodni, de én is azokkal vagyok, akik azt mondják, hogy ez a toporgunk, meg megtorpanunk, meg táncolunk, meg nem tudom miket csinálunk, tehát önmagában elég stressz az valóban, hogy be kell rúgni ezt a 11-est, és hogyha minden sallang nélkül ezerszeres koncentrációval, vagy 100%-os koncentrációval az ember megpróbál odalépni és berúgni, akkor se könnyű. De az, hogy még előtte bohóckodni, mondva, hogy majd talán ez megzavarja a kapus, vagy nem tudom, a saját feszültségét akarja ilyenkor oldani, aki ezt csinálja, nem tudom megérteni ezt a lelki állapotot, hogy mi visz rá valakit arra.
Az utolsó pillanatig akar kivárni talán, nem? Hogy hát a kapus lehet, elmozduljon. Igen.
Na igen. És ha nem mozdul el, abban vannak az ilyen 11-esek, mint amiket láttunk.
Igen, és hát ugye megint csak az, hogyha nagy bravúrral véd a kapus, bár azt mondják, 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rugni, de az szerintem még mindig más, mint amikor valaki mellé rúgja, meg fölé rúgja. Tehát az el lehet rontani. Tehát tudjuk pont Roberto Baggio példájáról, hogy a legjobb rúgótechnikájú játékosok is ebben az ideg állapotban képesek egészen döbbeltes hibákra. Na mindegy.
De az ugyanilyen rontás, tehát amikor mondjuk elrugod a jobb kapufa mellett 3 centivel, hogyha teljes erőből odarugod, lásd Szoboszlai, azért 10-ből 9-et odarúg, és nem nézi a kapust, odarúgja, és akkor nem lehet kivédeni, de mondjuk ő nem toporog. Ha azt befelé rontasz ugyanannyit, akkor meg már eléri a kapus. Tehát annyira helyezni kell, mert a kapu ugyanakkora, mint 100 éve volt, a kapusok igen, meg nagyobbak, meg atlétikusabbak, és tehát régen, tehát 60-as években, ott tényleg rosszul kellett rúgni, vagy mellé rúgni, de rosszul kellett rúgni, hogy egy kapus megfogjan egy 11-est. Ma azért egy képzett, magas, nagy kapus, erre mondták, hogy Raja kicsit hátrányban van, mert Raja nem a nagy 180 3-4 a körül van. Igen, tehát nem egy Courtois, Neuer, Donnarumma méret, de egy Courtois, Neuer, Donnarummának 11-est berúgni, olyan nem olyan nagy az a kapu, amikor
biztos hiesztő odállni, ez együtt van olyan része a kapunak, ahova, ha megfelelővel rúgod, akkor nem érhet oda.
A tipából a világon egy kapus védett, a világ legjobb kapus, a Gordon Banks. Egyszer.
Jó, de ő elhatározta, hogy oda vetődik, mert ha nem határozta,
akkor még annak sincs. Igen, igen. Viszont pont azért, mert elképesztő tétről dönt sokszor a szétlövés, azokat a véleményeket sem nagyon tudom, meg akarom már elfogadni, hogy hát ez lottó, meg ez orosz rulett, meg nem tudom micsoda. Tehát igenis, hogyha ez a feladat, azon lehet vitatkozni, hogy igazságos-e, hogy egy ilyen módszerrel döntünk, de ha ezzel döntünk, akkor igenis legyenek olyan játékosaim, akik edzésen gyakorolják, vagy nem tudom, tehát tényleg oda tudja rúgni 11 méterről, ahova
hát
kell.
Hát csak az edzésen nincsen több száz párizsi szurkoló veled számára.
Hát igen, nyilván.
Edzésen berúgja, azért van benne az ötben, aki rúgja.
Hát igen.
Egyébként,
igen.
Amikor az amerikai profiligát először próbálták úgy népszerűsíteni, akkor rúgták úgy a 11-est, ahogy jégkorongba, tehát nem 11-est rúgtak, ugye, hanem azt mondom, hogy 30 méterről egy az egyben rávezette a labdát. Annak valahogy nagyobb a bukéja, vagy nem tudom, tehát inkább szerves játékelem, és amikor Cruyff rugott be egy olyat, hogy ugye a kapus ilyenkor elindul kifelé, hogy zárja a szöget, és Cruyff meg nem indult el a kapu felé, hanem földekázta a labdát, és átrugta a kapus felett, aki akkor már kim volt az ötös fölött, akkor azt mondták, hogy ilyen is van. Úgyhogy...
Meg ő rugott olyat is, nem vagy lepasszolták egymás, nem ő passzolta, vagy neki passzolták le.
Volt az első ilyen az ő volt.
Ugye a szabályok szerint nem muszáj kapura rugni, csak annyi előre van a szabály, hogy előrefele kell elrugni. És ugyanaz a játékos nem érintheti még egyszer.
Ezért, ha a kapufáról visszapattan a labdát berúgja, az nem érvényes.
Henri meg Pires is csinált ilyet, úgyhogy Henri ő nyilatkozhat nyugodtan.
Sokszor
de igazából mindent egybevetve szerintem, és abban Pistának igazat adok, hogy az 5-4-es meccs, ami ugye 9 gólt jelent, már majdnem 10, mint a glasgowi döntő, meg a tavalyi 5-0-ás döntő, az előrevetítette azt, hogy még akár Puskás 4 gólos rekordja is veszélybe lehet, de 66 év után megint nem volt veszélyben.
Egyáltalán nem volt veszélyben.
De hogyha röviden akarnánk a döntőt jelmezni, akkor a sokkal esélyesebb nek tartott Paris Saint-Germain ellen az Arsenal mindent megpróbált, és majdnem sikerrel járt, de végül is nem. Tehát szerintem nagyjából erről
egyébként volt egy ilyen, ez Attila citált az előbb, hogy mennyi volt a labdabirtoklás. Én is valami hasonlóra emlékszem, ez a 72-28 nagyjából jó, de annyira, hogy ugye az első fél időben mutattak egy labdabirtoklást, az körülbelül pont ennyi volt. Körülbelül pont ennyi, de mondjuk tegyük fel 72-28. De a második fél időt volt egy időszak, hogy az Arsenal egy kicsit kijebb jött, és nem mondom, hogy nagy helyzetei voltak, de úgy nála volt a labda meg. És akkor kiírtak egy ilyet, hogy az előző 10 perc labda birtoklása, és még az is a PSG-nek volt jobb, de már nem nagyon, tehát az volt ilyen 53-47, vagy valamilyen. Ez volt az, amikor kinyílt az Arsenal, úgyhogy a vége valószínű ilyen lehetett, mint amit az Attila mond.
Ugye két spanyol edző irányította mindkét csapatot, az ő harcukból szerintetek kijött ki győztesen. Az, hogy ilyen kezdőcsapatot tett fel Mikel Arteta, talán egyfajta meglepetéssel bírt, pláne így, hogy Havertz viszonylag ugye a 6. percben már gólt szerzett, szóval ő húzta azt, amivel mondjuk meglephette a másikat?
Szerintem, most ez furánzik, hogy Arteta nyert, nem Artét, mert nem Artéta nyert, hanem a Paris Saint-Germain és Luis Enrique nyert, de ahhoz képest, amit a két csapat tud, vagy amit a két csapatról, eleve az, hogy Luis Kellyt rakta be kezdőnek, nem Zubimendit, hogy hát mindenek előtt, hogy Havertzet játszotta, nem Gyökerest, megpróbált mindent, tényleg mindent megpróbált Artéta, tehát cserélt, amikor kellett, cserélte, akit kellett, ez ennyire volt elég. Tehát ennyivel magasabb minőséget képviselő Paris Saint-Germain, de egyébként le a kalappa az Arsenal előtt, mert én szerintem kimaxolta ezt a szép magyar szóval, kimaxolta ezt a meccset, és az is csak ennyire volt elég, de mondjuk ott már tényleg nem rajta múlt, hogy még akkor is, ha nyilván ő döntött el, hogy az ötödik az egy középhátvéd lesz, de az a középhátvéd vélhetően edzésen berúgdossa a 11-eseket, különben ötödikre nyilván nem rakja oda, úgyhogy meg szokták azért azt is csinálni, hogy nagyon sok ilyen volt, hogy az ötödiket a legnagyobb sztár rúgja. Aztán rájöttek, hogy a legnagyobb sztár lehet, hogy nem is rúg, mert már eldől addigra. Elkezdték ezért a legnagyobb sztárokat inkább az első, második, harmadik, 11-esre oda. Régebben mindig az ötödikre állt oda, mondjuk Cristiano Ronaldo, de volt olyan, hogy már nem kellett rúgnia. És akkor meg az meg luxus. Úgyhogy ez az elv is azért sokszor borul, mert simán benne volt a pakliba, hogy nincs ötödik.
Szerintem a mai futballban nagyon nehéz már olyan merőben újat húzni, hogy megdöbbenst ilyen szinten az ellenfeledet. Tehát amikor annak idén az aranycsapat a hátravont középcsatár fegyverét alkalmazta, és az még egy-két évvel utána is, akivel akkor játszott először, akár az angolokat az évszázad mérkőzésen, akár a dél-amerikai ellenfeleket az 51-es VB megdöbbentette, mert nem volt hol látniuk korábban. Ma bármit csinálsz, egy perc alatt az egész világ láthatja, és felkészülhet belőle. Tehát e tekintetben ez egy teljesen más futballkultúra, vagy máshogy kell egy meccsre felkészülni. Én, amiben nyilván nem vagyok futballedző, tehát a BL-döntő két edző kicsit jobban ért a labdarúgás elméletéhez is, meg valószínűleg a gyakorlatozás, mint én. Én, amiben látnék lehetőséget, azt az Arsenal egyébként az angol bajnokságban maximálisan kihasználja, a rögzített játékhelyzetek lehetséges, maximális értékesítése, mert a futball a legmegjósolhatatlanabb sportág. Tehát kézilabdában azért előre megmondod, hogy a szélső a szélen lesz, az átlövő átlőni fog, a beálló a hatoson lesz, és körülbelül csak a futballban azért azt nem mondod meg, hogy ki hol lesz. Kivéve szögletnél, meg 16-os környéki szabadrúgásnál, amikor leteszik a labdát, egy biztos, te rúgsz bele először, és te döntöd el, hogy hova rúgod. Tehát ezeket a helyzeteket gondolom én, hogy talán el lehetne vinni a meglepetésig. De
csak alig volt ilyen helyzet.
Alig volt ilyen helyzet. Most az Arsenalnak alig volt ilyen helyzet.
Ami volt, azt meg nem engedte elvégezni az első fél idő hosszabbításában.
Játékvezet. És egyébként meg egy-két alkalommal kézzebdában érzékeltem, hogyha véletlenül valami újat még ki tudsz találni, hatalmas önuralom kell hozzá, hogy egészen az utolsó döntő pillanatig, vagy addig a meccsig tartogasd, és ne akart soha megmutatni senki ellen. Úgyhogy, de hát ilyen most azért nem volt.
Igen, szerintem is az Arsenal kihozta a maximumot ebből a meccsből, mert az már ellentmondó önmagamnak tényleg csak a szerencse kérdése, hogy aztán a 11-eseknél hogyan alakult, és az, hogy vezetést tudott szerezni egy ilyen döntőben, és ilyen értemben meg tudta lepni a meccs elején az ellenfelet, az egy óriási bravúrnak számít. Tényleg ahhoz képest, hogy láttuk a tavalyi döntőt, hogy mekkora volt a Paris Saint-Germain fölénye. És hogyha azt nézzük, hogy úgy harangozták be a meccset, hogy a legjobb támadó futball találkozik a legjobb védekezéssel, akkor még ha végül ki is kapott 11-esekkel, akkor a legjobb védekezés nyert, mert nem rugott sok gólt a Paris Saint-Germain, viszont keveset kapott az Arsenal.
Ráadásul ugye pont az Attila előző szavaiból, tehát itt akciógólt csak az Arsenal lőtt, az az Arsenal, mert ugye 11-esből rúgta a gólját a PSG, és 11-esekkel nyerte meg aztán a BL trófeát, úgyhogy tulajdonképpen az akciógolt lőtte az a csapat, amelyikre azt mondta mindenki, hogy hát lehet, hogy rúggol, de akciógolt az abszolút nem, hanem majd a szögletek, meg az oldalszabadrúgások. Abból mondom, alig volt, és abból aztán végképp nem lett semmilyen gól. Cserébe egy kicsit szerencsés labdaszerzés után Havertz elfutott, és rúgott egy gyönyörű akciógolt.
És a megítélt 11-esről, és az Arsenal által számon kért 11-esről mit gondoltok?
A megítélt az volt. Az egy védő hülyeség volt, tehát jó csinált. Nagyon fel volt kínálva, ilyen szépen fogalmazva a szabálytalanság, innentől, hogyha hátulról, féloldalról vádliba a kontakt van, már pedig volt duplán is talán, akkor azt be kell fújni. Szerintem ott azt ők se gondolták komolyan, hogy az ellen tiltakoznak. Én azt másik oldalon meg én nem, most melyikre gondolsz? Volt valami,
nem tudom, csak
volt valami kezezés, de
nem, a 102. percben volt. Igen.
az még megkezdés is volt, de ezt nem is reklamálták.
Mendes elsodorta, szerintem, ha az a 90 perc alatt van, akkor lehet, hogy megadja, de a hosszabbításban már szerintem a játékvezető nem akart belenyúlni, nem?
De ott a Madu, tudom, mire gondolsz, ott a Madueke is fogott. Tehát ő volt jobb pozíció, azt tegyük hozzá, hogy ott a csatár jobb pozícióban volt, de nem annyival, hogy nem előtte volt azért. Jobb pozícióban volt, és valóban azért az lehet nézegetni, de a PSG 11-es, azt szerintem az tisztább 11-es volt.
Igen, sajnos mindig ezt mondom, hogy ezt a leírt szabály szerint meg kell adni, rossz a leírt szabály, mert a 11-es nem szituációhoz, hanem területhez köti. És a logikus az lenne, hogy szituáció, akkor nem lett volna 11-es. De itt nem is volt mérlegelési lehetőség a játékvezetőnek. A másik esetben, amikor ilyen test-testeni harcban és gyömöszölik egymást, olyankor van, és ha élenék a bíró, én is a könnyebb ellenállás felé haladnék, és nem adnám meg, mert akkor elfelejtik majd úgyis az emberek. Ha megadnám és azzal dől, akkor nem felejtenek.
Ez olyan, mint hogy szöglet után, amikor a bíró a sípjába fúj, 100-ból 99-szer kifelé szabadrugás, teljesen 50-50 szabálytalanságért. Néha van egy-egy ilyen magamutogatóbb, de nevezük karakteresebbnek bíró, amelyik 11-est ad erre, de általában csak valami nagy, tehát két ember egymás nyakát fogva a földre esik, és kifelé szabadrugás. Néha meg 11-es. Ez egy rossz mérlegelés, de az is egy rossz mérlegelés, és abból fakad, amit az Attila mond, kifelé szabadonban nem lehet probléma.
Sokat beszéltetek arról, hogy a Premier League megnyerése egy angol csapat számára szinte nagyobb súllyal bír, mint egy Bajnokok Ligája döntő
nem
megnyerése.
Szinte, így van.
Ez látszódott, nem? Ha nem is ott a pályán, és nem is közvetlenül lefújás után, de azóta kijött nyilatkozatokat látva, a bajnoki ünneplést látva, ez látszódott az Arzenálon, nem?
Egyrészt nyilván, mert tényleg, ami a kosárlabdában az NBA, vagy a jégkorongban az NHL, lassan az lesz a futballban a Premier League. És pont most egykorong VB-n láthattuk, hogy amíg az adott NHL klubnak a játékosai a csapatukkal ki nem esnek az NHL rájátszásba, addig nincsenek ott a világbajnokságon, mert nekik az a világbajnokság, az a legfontosabb verseny. És ugyanez igaz,
világbajnoknak is hívják a győztest.
Világbajnoknak hívják a győztest. És most, hogy Kanada kikapott Norvégiától a bronzmeccsen,
ami azért egy elég furcsa világképet súga.
Igen, tehát ami egyébként korszakos meglepetés kéne, hogy legyen. Nyilván nem az lesz, hogy jövőre...
Ugyanis fognak a brazilok kikapni Norvégiától majd a VB-n.
Igen, de fociban minden megtörtént, tudom, meg azt hittem, hogy nem. És hogy ettől jövőre az NHL nézőszáma egyen nem lesz kevesebb, hogy Kanada kikapott Norvégiától, az biztos, mert nekik az a legfontosabb. Úgyhogy e tekintetben megértem az Arzenalt, pláne, hogy nem nyert 22 éve.
De 2-3-mal több norvég lesz az NHL-ben jövőre.
Az simán.
De ennyi.
Most, igen. De belegondolsz, hogy van 80 svéd az NHL-ben. 80.
De nem a VB-n.
Nem a VB-n látszott is rajtuk. Igen. Most a másik meg, hogy azért az Arzenalnak nagyon érdekes a helyzete, mert hogyha a 6 emblematikus angol klubcsapatot meg kell említened, biztos, hogy a 6-ba beleteszed. És 6 angol csapat nyert már Beckett vagy Bale, de az Arsenal még nem. Tehát azért valahol hiányzik, az is biztos.
Igen, most ők tényleg így jöttek, és sokszor Kolom mondta ezt, hogy ők már megnyerték a Premier League-et, most már innentől kezdve legfeljebb ez hab lehet a tortán, de maga a torta már megvan. Új információkkal, meg impulzusokkal gazdagott a Arzenál ügyben, mert a több tízezer Arzenál szurkoló között itt volt Billy Wright nevelt fia, és az ő felesége és lánya, és mint a rendes angol szurkolók, akik egyébként évtizedek óta bérletesek a Highbury-ben, majd az Emirates-ben, hárman egy-egyjel érkeztek Budapestre, de aztán valahogy szereztek még kettőt, többen voltak a meccsen, ennek örültek, az eredménynek annyira nem, ugye amit mi sokkal cizelláltabban és talán közönségesebben is hajlamosak lennénk ilyen esetben megfogalmazni a játékvezető tevékenységére vonatkozó véleményünket, azt ez az úriember, Billy Wright fia azt úgy mondta, hogy hát nem tartom túl sokra ezt a játékvezetőt. Ezt a kritikát megengedte magának a meccs után, de nagyon érdekes volt.
All right, Mr. Wright.
Igen, nagyon érdekes
volt
hallani a meccs után, hogy ez a srác, ha jól értett, akkor srác volt, most egy idősebb úriember, amikor az édesanyját elvette feleségül Billy Wright, ő akkor már Arzenál szurkoló volt, és nem sokkal ezután kinevezték az Arzenál menedzserének, Wrightot, és ő pedig bejáratos lett az öltözőbe, meg utazott a csapattal a buszon, ami azért akkor se volt kis dolog. és azóta jár a meccsekre, és akkor van egy ilyen montázs a Pancsó Arénában, ahova tegnap elvittem őket, ahol a Puskás által játszott meccseknek, vagy azok közül soknak a belépő jegyei vannak így egymásra montírozva, és rámutatott hirtelen egy Arsenal Real Madrid 62-es meccsre. Milyen jó, mondom, ez az ő csapat, azt mondja, igen, de hát ő ki volt a meccsen, mert az apja volt az edző. Akkor, és akkor ilyen naivan kérdezi a feleség, hogy mennyi lett az eredmény 4-0 Real Madridnak.
Még annyit hadd csak egyébként, most jutott eszembe, hogy könnyen lehet, hogy Magyarországon én vagyok az egyetlen ember, nem, azért 3-4 van, aki élőben látott már egy Arsenal Paris Saint-Germain nemzetközi kupadöntőt ezelőtt, tudnék, valami rejtélyes oknál fogva 2011-ben meghívtak az Emirates kupára, 4 csapatos torna volt, Boca Juniors meg a Shakhtar Donetsk volt még ott, és hát ha valaki, és ők játszottak ketten a döntött az Arsenal meg a Paris Saint-Germain, és ha valaki nekem akkor azt mondta volna, hogy egyszer ez a két csapat BL döntött fog játszani Budapesten, akkor az a legvadabb államnak a kategória. Még annyit a legendás szerencsémről, hogy a meghívottak mind kaptak egy csapat, mert a 4 résztvevő csapat valamelyik mezét. Én nagy biztonsággal a Shakhtart húztam ki. Igazi utca seprő.
Egy Milán Shakhtaron csodálkoztam rá, hogy milyen, mondjuk így nem annyira esztétikus a meze a Shakhtarnak. Azt utólag olvastam el a tegnapi találkozónk után, de hogy Billy Wright volt az, akivel először jutott ki az európai parondra az Arsenal. Tehát
Kettő percünk maradt a hírekig, bocsánat.
Most utolsó meg a Pesti
bejelentő nekik. Luis Enrique méltatása helyett viszont egy ilyen összegzést kérek tőletek, hogy hogy láttátok, ugye szerencsére nagyobb rendbontás nélkül ért véget az ünneplés is, szerintem a szervezés is kiváló volt, budapesti képek, videók ellették tényleg valamennyi médium, sportolók közösségi oldalait, szóval azt gondolom, hogy mindenki büszke lehet erre a szombatra, az előkészületekre és az utóhatására is.
Hát amit lehetett látni róla az alapján feltétlenül, de azért nem véletlenül döntöttem úgy, hogy én nem lépem át a Dunát ezekben a napokban, úgyhogy test közelből nem tudom, hogy Pesten mi történt. Televízión keresztül néhány kósza.
Sokan voltak.
Kósza, hát az persze, de meg Hősök tere, tudom, meg szurkolói zónák voltak itt, ott, amott, de meg tudom, hogy a Király utcában azért volt egy kis hepaj még előző nap, de ezek szerintem kivéthetetlenek. Tehát mindent összevetve, amit meg lehetett tenni és le lehetett vezényelni, azt szerintem az ebbe illetékesek abszolút magas színvonalon megoldották. A stadionban meg végképp, de azt láttuk is.
Igen.
Most már ravaszul kibeszélem ezt az egy percet, nem mert akkor kettőzik. Tehát én ott voltam csütörtökön a Hősök terén, ott meglepően nyugalmas emberek, jól szórakoztak és élvezték a napsütést, meg hogy általuk ismeretlen Kossuth, meg Rákóczi, meg Mátyás király nevű szobrok néznek le a mezekre. Az se volt azért akármi önmagában. Igen, hát a városban én is szerencsére távolról láttam. Mátyás is volt akkor a király. Szerintem a Puskás Arénára pedig teljesen igaz az, hogy a ugyanaz az ember, vagy ugyanaz a közösség nyilván máshogyan viselkedik az operába, meg egy kocsmába. A torinói szurkolókra mondták, hogy amikor megépült az új torinói stadion, hirtelen normálisabbak lettek, mert látták, hogy abban a millióban nem lehetsz előember. Na most a Puskás Aréna is azért tehát egy standardet megkíván, és nem véletlen talán az se egyébként, hogy a helyszínben történt az a tragédia, ami történt, mert borzalmas állapotban volt az a stadion, és aki oda ment, az azt láthatta, hogy kőkorszakban vagyunk, mi is kőkorszakiak vagyunk.
Hírek van, innen folytatjuk, és közben érkezett a hír, hogy Borbé Balázs állítólag aláírt a Ferencvároshoz, úgyhogy hamarosan bejelentés is lesz, lehet, hogy a hírek után már erről is beszámolunk.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:40-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Csúcsot döntött a Vizera BL döntő miatt. Ma még borult, szeles marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes, Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. A következő szezonban is a finn Timo Sarikoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére. Játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a fényjégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. Nem folytatja munkáját a női röplabda extraligában szereplő Szent Benedek Röplabda Akadémia vezetőedzőjeként Mario Teppert. A horvát szakember február elején nehéz körülmények között vette át a gárda irányítását. Vezetésével a gárda a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az ipari méretű korrupció leállítását, a visszaélések elleni határozott fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte múlt heti brüsszeli tárgyalásai legfőbb témájának napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a kabinet nem tett engedményeket az illegális migráció, Ukrajna támogatása vagy ideológiai kérdések ügyében a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatala érdekében. Hozzátette, a brüsszeli elvárások teljesítése egybeesik a magyar választók akaratával és a kormány munkájával. Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök erről is beszélt az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. Hangsúlyozta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílt az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Vizer. A légitársaság 3 nap alatt csak nem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utas szállított a magyar fővárosba. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágynál a 17-es kilométernél munkavégzés miatt vezettek be forgalomkorlátozást korábban. Mostanra újra 2 sávon halad a forgalom, de a 8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel.
Időjárás.
Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól nyugat felől már csökken a felhőzet, és holnap mindenütt napos gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Szőlősi György, Balai Attila és Elpap István, és mielőtt Borbé Balázsra áttérnénk, Gyuriban még maradt a gondolatok a Bajnokok Ligája döntővel kapcsolatban.
Miért tassuk a rendezést?
Így van, így van.
Amivel kapcsolatban eleve nem volt túl magasan a léc, hogyha a két részvevő csapat elvárásait vagy igényeit nézzük, hiszen volt Párizsban egy emlékezetes döntő, amit alig sikerült elkezdeni. Egy órával később jutottak be a nézők a helyükre. Botrányos volt, meg volt Angliában, a Wembleyben egy EB döntő, ahol szintén szörnyű jelenetek, erőszakos jelenetek játszottak le jegy nélküli szurkolók részvételével. Bíztunk abban, hogy itt azért inkább rendben lesz minden, és hát ez azért az UEFA és a helyiek közös felelőssége is, azt kell mondani, az UEFA azért nagyon megpróbál mindent kontrollálni, de ettől még van egy környezet, van egy csomó helyi ember, aki segít, bedolgozik maguk a beengedő emberek, vagy a stewardok, vagy a biztonságiak nagy része, az is helyi ember, úgyhogy minden szuper volt. Most a Nemzeti Sport Online-on ma olvastam, hogy a franciák azt hagyták az öltözőbe, lehet, hogy ez csak illusztráció volt, de lehet, hogy ez volt az eredeti fotó, hogy thank you Budapest, ami azt jelenti, hogy tényleg megérett a világ a pusztulásom, hogyha a franciák angolul hagynak üzenetet.
Nálunk,
igen. Az elég fura, bár azok után, hogy az aranylabda gála, azt hiszem tavaly először, vagy tavaly előtt óta angolul megy Párizsban, most pedig bejelentették, hogy Londonban lesz a következő. Hát az elég durva, tehát a franciákat ismerve azért biztos sokan közülük ezt elég nehezen élik meg. Ráadásul én azt gyanítom...
De ma már azok vannak kisebbségben, úgyhogy megmerték húzni.
És ráadásul azt gyanítom, hogy ez csak az első lépés afelé, hogy egyébként Európából elvigyék, mert a FIFA gálán is így kezdődött, hogy mindig Zürichbe volt, aztán elvitték Londonba, Párizsba, nem is tudom még hova, Milánóba, majd az utolsó kettőt már Dohában rendezték, legutóbbi kettőt, úgyhogy szerintem nincs olyan messze az időpont, amikor a France Football aranylabda gáláját, majd valahol a távol-keleten, vagy még inkább a közel-keleten.
Azt hittem Budapestet mondod.
Hát jó lenne. Az is.
Legalább egy volt francia gyarmati területen. Az.
Az is jó lenne. A Budapest esetleg az aranycipővel kapcsolatban jöhet számításba, de erről majd máskor beszélünk. Úgyhogy szerintem azok a képek, amiket innen küldözgetett mindenki, tehát az, hogy David Beckham budapesti helyszín megjelenéssel posztol egy Mick Jaggerrel közös fotót a Puskás arénából, az jól elmondja azt, hogy milyen szerepben volt Budapest ezen az estén.
Az egyik hangmérnök kollégánk dolgozott kint a Bajnokok Ligája döntőn, és azt mondta, hogy ő sem David Beckham-mel, sem Tom Cruise-zal, sem Mick Jaggerrel nem találkozott, tehát ott olyan hermetikusan elzárták, és úgy titokban lopták be őket, hogy minden biztonságot. Na, Vince Pilúval
találkoztam.
Őt nem rejtették el.
Ahhoz kell egy BL döntő Budapesten.
De egyébként Gyuri mondja, hogy Közel-Kelet, akkor már tegyük hozzá, hogy ez hatalmas dolog, hogy ebből a státuszból, mert Angliából nézve Magyarország az a Közel-Kelet volt mindig. Tehát nem vett, hogy amit mi Közel-Keletnek hívunk, az angol úgy van, hogy Middle East, Közép-Kelet, mert a Közel-Kelet mi vagyunk. Ahhoz képest egész jól állunk most már.
A Bajnok Ligája döntő csak egy kicsit homályosította el az érdeklődés, de azért mindenképpen nagy figyelmet kapott az, hogy a bajnok Győr vezető edzője Borbély Balázs nem marad a csapatnál, hanem állítólag ezekben a percekben már megtörtént az aláírás, a Ferencváros vezető edzője lesz vélhetően. A búcsú a hírek szerint nem volt a legszebb, váratlan is volt, szerintem sokan nem számítottak rá, különösen úgy, hogy Borbély Balázsnak volt korábban egy olyan nyilatkozata, hogy ő marad Győrben, ehhez képest jött ugye a bomba hír, hogy mégsem, hogyan értékelitek ezt, és a Ferencváros lépése jó lehet-e, ugye mindig ezt hangoztatták, hogy felsőpolcos edzőt szeretnének, Borbély Balázsra milyen feladatok várnak vajon?
Hát amennyibe Robikin felsőpolcos futballistának nyilván az volt, most hát edzőnek sem vese felsőpolcosabb, úgyhogy izraeli bajnoki címe van Robikinnek, meg magyar, az Borbély Balázsnak is van, magyar van, most ez sem vese gyengébb, mint az izraeli.
Úgyhogy ebből a szempontból Borbély Balázs persze felsőpolcos, de hát mindent összevetve itt a kulcs Robi Kín. Ha Robi Kín nem távozik, akkor értelemszerűen Borbély Balázs nem érkezik. Nyilván ott volt az a megbeszélés, amiben vázolták Robi Kínnek, hogy főleg szerint milyen, egyrészt, hogy milyen anyagi, másrészt, hogy milyen személyi feltételekkel folytatja, vagy folytathatja a Ferencváros, mert szerintem ezt még 100%-osan meg se tudták mondani, inkább csak így felvázolták a lehetőségeket. Robi Kín pedig erre azt mondta, hogy ez neki már nem megfelelő, és akkor ezt nem fogadta el. Ez eddig megtehette ezzel nekem önmagába. Most ha mindentől lecsupaszítjuk, akkor ezzel semmi probléma. Innentől, hát Borbély Balázsnak eszébe se jutott nyilván, hogy a Ferencváros edzőt keres, miután a Ferencváros nem keresett edzőt, akkor, amikor ezt nyilatkozta. De az egymerőben új helyzet lépett fel azzal, hogy a Ferencváros edző nélkül maradt. Egyébként a létező leglogikusabb döntést hozta a Fradi, és most megint lecsupaszítva mindent, hogy itt a közvetlen riválistól a friss bajnok Győr edzője érkezik. Természetesen Borbély Balázs nem fog annyit keresni, mint Robi Kín az előző idényben, de vélhetően többet fog keresni, mint Győrben. Gondolom én, hogy európai szereplés bónusz is be van, vagy be lesz, főleg ha tényleg aláír, be lesz építve a szerződésébe. És azért azt se felejtsük el, hogy Ferencvárosból mennek el játékosok, mert mennek el. De Ferencvárosban több játékos volt, mint amennyire szükség volt, tehát ezzel még a Fradi annyit nem gyengül feltétlenül, viszont ha tényleg igaz az, hogy Győrből 4-5 meghatározó ember elmegy, már pedig elég vonzó portéka azért a Győr kerete, vagy a Győr keretének a krémje ahhoz, hogy a Győr ellen tudjon állni a mondjuk a Bundesligából, vagy a Celticből érkező kéréseknek, akkor onnantól már a Győrnek a bajnokok ligája selejtezője sem feltétlenül egy fáklyás menet. Persze ezt én sajnálom, meg szerintem minden józan ember sajnálja, hogy most, amikor végre, mert erről beszéltünk, hogyha egyszer a Fradi nem lesz bajnok, de azért Európa Liga induló, akkor aki bajnok, a BL főtáblát, vagy nem a BL főtáblát, a BL selejtezőből valamelyik alapszakasz könnyebben elér, és lám, most lehet két magyar csapat majd a európai kupák főtábláján. Most ez a Fradira még mindig azt gondolom, hogy áll, mert a Fradinak azért jó magas koeficiense van, még akkor is, ha bajnoki ágon van, onnan nem lesz olyan nagyon könnyű dolga, vagy ha nem bajnoki ágon van, onnan nem lesz olyan könnyű dolga, de a Győr, nem tudom, új edzővel, ha tényleg új csapatot is kell építeni, akkor olyan túl sok jó nem néz ki a Győrnek. Tehát a Győr valóban vesztese ennek a történetnek. A Fradi kevésbé, pedig egy pár hete még úgy nézett, hogy a Fradi is igencsak vesztese lehet.
Megértem a győri szurkolókat, a saját agyukkal gondolkodnak, a saját lelkükkel éreznek, úgy ez borzalmas csapás lehet nekik. De ne próbáljanak Borbély Balázs agyával gondolkodni, meg elkevérezni, mert nem tudnak, mert ő egy felvidéki magyar ember, ami egy más minőség. Azért is részben, mert hogyha ő Győrbe nevelkedett volna, és 100 éve a győri utánpótlásból győri futballista, akkor lehet azt mondani, hogy lehetett ott hagyni a Győrt. Tehát ő 2 éve érkezett Győrbe, többek között a Fradi utánpótlásából, de aki nem járt a tiroli határokon túl, és nem beszélt ottani magyar emberekkel, akik futballszurkolók, az nem tudja, hogy mit jelent ott a Ferencváros. De amikor Hornyák Zsoltól egyszer megkérdeztem például, hogy az ő szülőfalában a Köbölkúton hogyan viselik, hogy a Puskás megveri a Fradit, mondta, hogy bizony nagyon rosszul, és még neki is szoktak szólni. Vagy amikor a Csalló közben voltam Ekel nevű faluba, Okolicne na Ostrove, azt hiszem jól lejtem szlovákul, és ott egy zöld-fehér kis ékszerdoboz a stadion, és amikor kérdeztem a csapat címere, a Fradi címere, a csapat azt mondták, nem ez az Ekel címere, csak pont úgy néz ki, mint a Fradi címere, és bejátszották utána
az Ekel. Ugyanez a helyzet.
És az Ekel indulót bejátszották, amely így kezdődik, hogy hajrá Ekel, hajrá fiúk, mert fő a győzelem. Tehát más világ. Én nem tudom képzelni, hogy aki úgy nevelkedett ebben a bűvkörben, és azt egyszer hívja a Ferencváros, akkor nincs döntéshelyzetben, akkor menni kell. Ráadásul volt is már ott. És nem haraggal jött el. A Fradi részéről pedig szerintem, hogyha Kinnek valamit a szemére lehet vetni, akkor az, hogy a magyar szabályon az, hogy öt magyar játékost játszatnia kell a magyar bajnokságban, úgy meglepődött, mint hogy azt mondták volna, hogy őt UFO-t játszatni kell. Hát az mégis Magyarországon vagyunk, adott esetben elég sok pénz ment az elmúlt 16 évben a magyar futball utánpótlás nevelésére, ez talán nem egy ördögtől való kívánság. És ezt ő nem, hogy nem is értette, hogy miért van ez, hanem többször felhánytorgatta, hogy emiatt mennyire nehéz helyzetben van. Hát Borbély Balázs valószínűleg nem érzi majd magát ennyire nehéz helyzetbe, és amit én nagyon fontosnak tartok, közös anyanyag nyelve lesz azokkal a gyerekekkel, akikkel adott esetben személyenként meg kell értetni, hogy te most már szedd össze magad, mert az utolsó esélyed, te most már ne izguljál, mert nagyon rendben vagy, fiam. Mindegyiknek mást kell mondani, és nem egy 300-as angol szókincset, tehát ebből a szempontból a magyar szabály tekintve egy magyar edző most nagyon passzol a Fradihoz.
Uh-huh. Más kérdés, hogy ma tudhatta meg, hogy Gomez és Korbu már nem minősül magyarnak. Ez főleg Gomez esetében érdekes, mert ez amúgy is számomra egy kicsit ilyen érthetetlen húzás volt ez a Gomez magyarítása, mert milyen alapon, meg hogyan, tehát ez még azóta se derült igazán ki. Korbué más, mert azt meg kevésbé értem, hogy miért nem számít magyarnak, hiszen ő tulajdonképpen magyar. Mm. Hát egy csángó srác. Tudom én, hogy jog szerint miért nem, mert a román korosztályos válogatottokba játszik, és nem lehetne magyar válogatott most, és azt hiszem, az a kritérium.
Igen. Hadd kapcsoljak itt a végén, szerintem az egy botrány, hogy az MLS egy csángó gyerektől elveszi a lehetőséget, hogy futball magyarnak nevezzük őt. Szerintem ezt nem volna szabad megtenni. Még akkor sem, hogyha értjük, hogy a FIFA szabályai olyanok, hogy a nagyszülőknek, vagy valamelyik nagyszülőnek, azt hiszem, jól mondom, magyar állampolgárnak kell lennie ahhoz, hogy ahhoz, hogy ne kelljen kívánni azt az 5 évet, amíg honosítani lehet. Csak a FIFA szabály és az MLS-nek elsősorban azon kéne dolgozni, hogy a FIFA szabálya változzon meg, mert abszolút nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, meg mondjuk Trianont.
Lehet, hogy azt kéne elmagyarázni a FIFA-nak, hogy egy elzászi német, mert azt már talán megértenék.
Hát igen.
Arról
igen,
talán már hallottak.
Vagy egy dél-tiroli osztrák.
Igen.
Mert ez súlyos diszkrimináció, és sok esetben a véletlen folytán, hogyha abban a rövid időszakban született a nagypapa, amikor átmenetileg Magyarországhoz tartozott a II. Világháború idején, volt már arra is példa, most nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy kire vonatkozott, de volt, hogy akkor azt mondták, semmi probléma, mert a nagyszülő magyar állam.
Nem a Zsóri volt ilyen pont?
Hát aztán pont a Zsóri nem lehetett volna, vagy meg nem is lehetett. Nem. 21. Hiába, ő nem is beszél románul, mert egy határmenti párciumi faluból elkerült aztán Békés Csabára vagy Gyulára nagyon kiskorában, és nem is beszél románul. De a FIFA szempontjából ő románnak számít, mert a nagypapája román állampolgárként született. Úgyhogy ez teljesen abszurd, és hogyha azt nézzük, hogy sokszor megünnepeltük, hogy Csányi Sándor személyes befolyása is kellett ahhoz, hogy Négó játszhasson a magyar válogatottban, mert ő intézte, vagy az ő előterjesztésére fogadták azt el, hogy ha játszottál egy másik ország 21-es csapatában, attól még a felnőtt válogatottnál cserélhetsz nemzetet, akkor igenis.
De ott megvolt az 5 év simán.
Az 5 év egyébként megvolt, de korábban volt egy olyan szabály, hogyha bármelyik korosztályos válogatottba játszottál, igen, akkor utána már nem válthatsz. És ez sikerült elérni, hogy válthat, és ez azért ilyen emlékezetes, mert ez kellett ahhoz, hogy Négó gólt rúgjon, egyenlítsen Izland ellen az EB-re kijutásról döntő meccsen.
Hát amikor Koman, aki meg ugye Ukrajna is, őt ukrán családból származik, mert Szombathelyre jött az apja, igen, focizni, és Koman, amikor magyar utánpótlás válogatott volt, meg majdnem MVP-je az 20-as VB-nek, akkor utána ment a húzavona, mert azért több nézetkező karrierjéből, hogy az ukránok akarják a válogatottjukba. De hát az ukránok sajnálattal meg kellett, hogy állapítsák, hogy az egyébként ukrán gyerek, az nem tud ukrán válogatott lenni.
De fordítva ugyanezért.
Mert a magyar korosztályos válogatottban már bemutatkozott. És mert akkor még nem volt meg ez az engedély.
Korbu meg ráadásul nem csak hogy csángó, hanem a Puskás Akadémián nevelkedett, de ott is már valami volt, hogy már nem bírta kivárni az 5 évet, és akkor elment külföldre, nem? És most ilyenkor újra kezdődik, vagy ezt nem is értem, de szerintem mindenképpen pont Marius Korbuval kapcsolatban kihirdetni azt, hogy ő csalással akar magyar lenni, az nem fair. De visszatérve a eredeti kérdésre, az, hogy Borbély Balázs lesz a Fradi edzője, lehet, hogy ott
meg... Bocs, hogy ezt bedobtam, csak ez ilyen viszonylag
friss dolog. Jogos, mert lehet, hogy egy paradigmaváltást hoz a Fradinál, mert ugye eddig ugye a felső polcot azt úgy magyarázta mindig Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, hogy a Fradinál egyel magasabban lévő polcról kell hozni edzőt, hogy az egész öltözői hangulatot fölfelé.
Hát a Győr az pont egy húzza. Pont, egyen magasabb pont.
Hát igen, de ő azért nem egészen erre gondolt. Ráadásul a 7 bajnoki cím mindegyikét nem magyar edzővel, vagy külföldi edzővel nyerte a Fradi, és úgy nézett ki, hogy ebben azért következetes lesz a csapat policia, vagy nem tudom, hogy illene ezt mondani, elnézést. És itt azért hát lehet, hogy a lehetőségek is mások, lehet, hogy eleve több magyart akarnak játszatni, és ehhez a csapathoz meg lehet, hogy jobb, hogyha magyar edzőt hoznak. Egyáltalán nem bánom ezt a váltást, de úgy érzem, hogy egy kicsit szembe megy azzal, amit a Fradi korábban önmagáról hirdetett vagy gondolt.
Te egyetértek veled e tekintetben, igen, de van még egy szempont, amit nem mondanak se a Fradinál, sehol, de szerintem lehet, hogy számításba jött, hogy a konkrét esetben Borbély Balázs esetében mindenképpen, de talán úgy általánosságban is feloldozták már a magyar edzőket az alól a Fradinál, amit Déter Lajos volt ugye 2010-12-ben magyar edző, azóta nem volt magyar edző, és a Ferencvárosnál volt egy olyan vélemény, sajnos nem minden megalapozottság nélkül, hogy aki az előző 20 évben Magyarországon magyar edző volt, a magyar futball olyan állapotba került, morális állapotba is, hogy annak vagy aktívan részese volt az edző, és azért ne legyen a Ferencváros edzője, vagy vak volt, és nem látta, hogy mi zajlik körülötte, azért ne legyen a Ferencváros edzője. Azt hiszem, hogy ezen most már túl vagyunk.
De nem lehet-e azt kimondani, hogy valamilyen szinten, mondtátok, hogy a Győr is valószínűleg át fog alakulni, de egy biztos, általa felépített rendszert ott hagy egy bizonytalan helyzetért, hiszen senki nem tudja, hogy mi vár rá. Ez az egyik kérdésem, a másik, hogy számítotok-e arra, hogy esetleg győri játékosok vele jönnek a Ferencvárosba?
Hát az már érdekesebb kérdés. Győri játékosok, azt nem tudom, hogy ki lehetne. Én szerintem egyértelmű erősítést Győrből.
Vitális
nem fog a Fradiba menni, Vitális külföldre fog menni, mert annyit a Fradi nem tud fizetni, amennyiért Vitális pillanatnyilag szerintem eladható külföldre, de hasonló igaz Tóth Rajmundra is, én szerintem Bembo Alira is, Csinger.
Stefúj.
De
olyan ballábas futbolista kevés van.
Hát, igen, de magyar, tehát ha Győrben elég jó magyarok vannak, és a Fradinak, ha van egy kis esze, akkor azért magyart próbál venni. Úgyhogy akkor meg Csinger marad, hozzáteszem, szerintem Csingernek is egyébként nagyon magas az ára, őszintén nem tudom, hogyan van a szerződése, mert az nyilván elég fontos ebbe a helyzetbe, de mondjuk 5 másodpercen belül magyar válogatott lesz, mert biztos vagyok benne, hogy a finnek és a kazahok ellen valamilyen formában lehetőséget kap, sőt, mintha ezt már Marco Rossi ki is jelentette volna, tehát nem nekem kell itt okoskodni. Úgyhogy meglepődnék, hogyha nem próbálná a Fradi szerződtetni. Kérdés, hogy ez mennyibe kerül, van-e annyi pénz a Fradinak rá, meglátjuk-e, de elég érdekes átigazolási időszak lesz, főleg azért, mert pillanatokon belül kezdődnek az európai kupa. Tudom, hogy az átigazolási időszak az tovább tart, de azért valahogy csapatot kell építeni, szokásos probléma persze, hogy csapatot kell építeni, pillanatokon belül kezdődnek a kupaselejtezők, először pillanatokon belül kezdődik a VB, még véget se ér, amikor Fradi maximum abba bízik, hogy Lenny Joseph minél hamarabb búcsúzzon a VB-től, szerintem ez menni fog neki, úgyhogy ez, ebből nem lesz probléma. De azért ne felejtsük el, hogy ott szaladgál majd haiti színekben egy ferencvárosi csatár a világbajnokságon, ami már önmagában jó.
Azért, ha én Borbély Balázs lennék, és úgy mélyebben belegondolnék az egészbe, azt mondanám, hogy ne hozzunk Győrből játékost. Mert ezt még talán előbb-utóbb az idő majd orvosra megbocsátják neki. De hogyha még a Győrből 2-3 embert ő elhoz magával, akkor onnantól kell azt mondja most, hogy ez árulás volt, hogy elment, de talán 2 hónap múlva másként fogalmaz, még elhoz játékosokat, akkor ott az neki nagyon nehéz lesz a következő meccse úgy visszamenni Fradi edzőként, hogy az ő csapatában van az, aki még előző 1-2 évben Győrbe volt. Ezt még Németh Andrásnak is nehezen bocsátották meg a Fradinál, amikor 2007-ben egyébként egy rom Ferencvárosból szokták mondani, hogy a Fradit nem lehet teljesen tönkre, hogy ne lehetne. 2007-ben gyakorlatilag a futballcsapata nem volt sehol, másodosztályban volt, a vízilabda csapata szabad szemmel nem látszott, a jégkorong nem látszott, férfi kézilabda szakosztálya nem volt, egy csapata volt a női kézilabda, de már abban se volt pénz. Csak valami csodával határos módon megnyerték a bajnokságot, és már Németh András hát nem bírta már, és elment a Hipóhoz, amit mindenki megértett. De amikor elvitett Tóth Tímet meg Kirchner Rékát, akkor azt mondták, hogy na azért ezt már ne.
Pedig az nem is egy magyar rivális volt.
Ja, most ha jól értem, akkor Borbély Balázsnak lejárt a szerződés egy Győrben, és úgy döntött, hogy vált és elmegy a Fradihoz, és ezért nagyon neheztelnek rá. Egy viszonylag új jelenség a futballban, hogy már az edzőket is kivásárolják, meg most pont azon gondolkodom, és a tények ismerete nélkül persze ne nagyon okoskodjon az ember, de az, hogy ahogy Attila is mondta, hogy egy profi edző oda megy, 2 év alatt óriási sikert ér el a csapat, és utána tovább megy, abban semmi ördögtől való nincsen. talán Paulo Sousánál éreztek hasonlót a Videoton szurkolók, hogy tényleg fölépített valami nagyszerű dolgot, bejutottak az Európa Liga csoportkörébe, és amikor jött egy ajánlat, talán akkor még valamelyik izraeli csapattól, akkor egyből tovább is lépett, ami akkor egyetemen tovább lépésnek számított. Szerintem ez normális, de erre lenne az a megoldás, vagy lett volna, mondom, nem ismerem pontosan a helyzetet, hogy amikor már látszott, hogy milyen jól szerepel a csapat, akkor még 2 éve meghosszabbítják tavasz folyamán a szerződését, és most azt mondják, hogy oké, de akkor ennyit kérünk ért. És
hát, ahogy kezdve, Rebro volt, vagy Jánzert elvesztett,
mint hogy pont a Fradi adott így edzőket, érdekes, vagy fura módon mondom, ezt nem szoktuk korábban, az edzőt nem szokták adni, de most már igen. És akkor talán enyhítené mondjuk a győri fájdalmat, azért kapott pénz. A másik meg Borbén nélkül.
Akkor lehet, hogy nem szerződtették volna.
Akkor meg lehet, hogy nem szerződtették volna. És Borbén és Vitális nélkül meg a Győr már nem lesz ugyanaz a Győr, ez egyértelmű. És itt lép be az a probléma, hogy itt valóban sokkal gyorsabban kellene a csapatot építeni, mert az év legfontosabb meccsei júliusban meg augusztusban vannak. Pont akkor, amikor egy-egy ilyen nagyobb átalakulás után teljesen szét van esve adott esetben az öltöző, amiért még csak nem is lehet senkinek számrahányást tenni, mert új csapatépítése kezdődik mondjuk egy új edzővel, és akkor kéne az év legjobb teljesítményét nyújtani, hogy pénzt keressen, meg főtáblára kerüljön a csapat. Ez egyáltalán nem könnyű, és utólag talán még szomorúbbak lesznek a győriek. Bízunk benne, hogy a változások ellenére főtáblára kerülnek, de ha nem, akkor azt fogják mondani, hogy ott volt az a nagyszerű csapatunk, amely alkalmas lett volna erre.
És igazuk is lesz.
Igen, és a bor csak annyit, hogy a győri szurkolóknak még baráti alapon gondolkodtam, hogy leírjam, de le nem írtam, de szóba belefér, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hogy a szurkoló az egy életre elkötelezte magát egy csapat mellett, az fel se fogja azt, hogy valaki nem így tesz. De ha a szurkoló átállítja az agyát, és azt mondja, hogy ő egyben munkavállaló is, és aki 42 vagy 45 évet egy munkahelyen ledolgozott, arra azt mondom, hogy egy kalappal. De aki nem, hanem váltott néha munkahelyet, és gondolom azért váltott, mert jó dolgozott, és egy jobb helyre hívták, az értse meg Borbé Balázs, mert ugyanezt csinálta.
Egy-egy mondatos reakcióra van csak idő sajnos, mert véget ért a mai nemzeti sportkör. Mennyire volt váratlan szerintetek, és mennyire volt jó döntés, hogy a Liverpool menesztette Arne Slot vezető edzőt. Ugye sokat beszéltünk róla az idén során, voltak hullámvölgyek, voltak fájó vereségek, voltak csalódást keltő eredmények. Jó döntése ez, és kiválthatja vajon Arne Slotot? Milyen típusú edző?
Hát október-november körül kellett volna, de akkor még túl friss élmény volt a Premier League bajnoki cím. De minimum akkor, amikor Xavi Alonso felszabadult a Reálnál, így ugye róla már lecsúsztak, így majd jön Iraola, hát majd meglátjuk, hogy vagy valaki más, meglátjuk, hogy mire megy a Liverpool-a, mert ez a keret egyébként természetesen alkalmas nagyobb feladatokra.
Alapvetően az edzőt két tényező minősíti, az elért eredmények és a játékosaihoz fűződő viszonya, és hogyha az egyik jó, és a másik nem, akkor az egyik tudja menteni a másikat. Pontosan nem láttunk bele a játékosaihoz fűződő viszonyába, az eredményeket láttuk, elmaradtak, és azt is látjuk, hogy a játékosok könnyes búcsú is elmaradtak, és nem írta neki senki, igen, hogy igen. Azért ez minimum beszédes.
Klopp nem így ment el, maradjunk annyiban.
Hát igen, ilyenkor ez már nem tud jó lenni, mert ha idejében küldték volna el, akkor még menthető lett volna ez az idény, így ez az idény. Abból a szempontból, hogy ők voltak a bajnoki címvédők, meg abból a szempontból, hogy nem jutottak be a budapesti BL-döntőbe, elúszott. Úgyhogy azt már jóvá tenni nem lehet, és azt persze lehetetlen megjósolni, hogy a folytatás milyen lett volna. Szóval ez mindenféleképpen a beismerése annak, hogy ez az idény ez nem sikerült.
Sok mindenről fogunk még beszélni. Ezzel kapcsolatban is Borbély Balázs állítólag ma aláír. Azzal kapcsolatban is lesznek hírek, és nem jutott idő a női kézilabda Final Four-ra, amely majd szombat-vasárnap lesz szintén Budapesten, de nyilván sokat fogunk még erről is beszélni. Ez volt a mai nemzeti sportkör. Szőlősi Györgynek, Balai Attilának és Elpap Istvánnak köszönjük szépen.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá! took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perctől folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Ahogy már a Nemzeti Sportkör végén beszéltünk róla, a Liverpool új edzővel kezdi majd meg a 2026-27-es labdarúgó idényt. Többek között erről is beszélt Gyenge Balázs, liverpooli tudósítónk Laki Barbarának.
A Liverpool sokáig azt kommunikálta, hogy amennyiben a csapat Bajnokok Ligája indulást érő helyen végez a tabellán, akkor Arne Slot továbbra is marad a vezetőedző. Néhány nappal ezelőtt azonban bejelentették, hogy különválnak a csapat és a holland vezetőedző útjai. Váratlan volt ez a döntés, vagy azért erre már számítani lehetett, elnézve a klub idei teljesítményét?
Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-olyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a Bajnokok Ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfield-en, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni. Nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna. És leginkább az volt itt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb berembe csúszik be a Liverpool.
Ha elnézzük Slott 2 évét, amit a Liverpoolnál töltött, ez a 2 év teljesen más képet mutat. Az első szezonjában megnyerte a Liverpool-lal a bajnoki címet, a másodikban pedig ugye láthattuk, hogy még az is veszélyben került, hogy Bajnokok Ligája indulást érő helyen fejezzék be a szezont. Hol csúszott félre ez az együttműködés a holland szakember és a csapat között ennyire ebben az évben?
Jó kérdés, nehéz szerintem megfogni egy konkrét pontot, bár azért vannak, hogy úgy mondjam, neuralgikus pontok ebben, vagy voltak neuralgikus pontok az idényben, ahol már azért érezni lehetett, hogy itt személyes csúszódások vannak, ugye itt elsősorban Mohamed Salah kirohanása, amikor azzal vádolta meg Slottot, illetve a klubot, hogy a busz alá lökték, mondván, hogy a Liverpool nem azt a támadó futballt játsza, amit egyébként a Klopp éra alatt megszokott, és akkor innentől kezdve ez már egyfajta dominó elvként végigfuthatott az öltözőn, mert azért azt érdemes látni, hogy Mohamed Salah a Liverpoolnál eltöltött 9 idénye során nem csak ennek a generációnak, hanem úgy általában a klubtörténet egyik legmeghatározóbb játékosává vált, tehát az ő szava nagyon-nagyon sokat nyomotta alatban az öltözőben. Tehát onnantól kezdve, hogyha egy friss vezetőedző elveszti a legbefolyásosabb játékos bizalmát, akkor ott azért nagyon nehéz rendet tenni. Tehát, hogyha ha most az lenne, hogy mindenképpen meg kell nevezni egy pontot, hogy hol siklott félre, akkor azt mondanám, hogy valahol ez lenne ez a pont. De addigra a Liverpool már bőven túl volt egy olyan hullámvölgyön, amire senki nem számított. Tehát minden frontot számolva, ősszel a Liverpool 12 meccsen 9 vereséget szenvedett el. Na és akkor ez is egy olyan neuralgikus pont lehet, ahol mondhatjuk, hogy itt már nem csak hogy az idény, hanem az a bizalmi kötelék is foszlányaira szakadt, ami szükséges egy győztes csapatnál az edző és a játékosok között. De ugye kérdés, hogy itt akkor ki milyen mértékben felelős ezért, mert egyébként taktikailag nem történt akkora változás a Liverpool bajnoki címet nyerő idénye és a Liverpool összezuhanást hozó idénye között. Ami viszont változás volt, az a nyári átigazolási időszak, amit itt már így félig említettem, hogy kudarccal végződött. Noha, és azért ez fontos kiemelni, a Liverpool történetének messze legnagyobb anyagi befektetését láthattuk 2025 nyarán. Közel 500 millió fontért igazoltak új játékosokat. Csak hogy méregdrágán érkeztek ezek a játékosok, szám szerint nem olyan sokan. Klub és a Premier League rekordot is megdöntötte a Liverpool, tehát Alexander Isak vételára az nem csak a Liverpool történetének legdrágább akvizíciója volt, hanem a Premier League is, ami már úgy beárazza, hogy hogyan gondolkodott tavaly nyáron a Liverpool az átigazolási időszakban. Viszont érdemes megnézni a másik serpenyőt is a mérlegben, de azt látjuk, hogy közel 300 millió fontért adott el játékosokat a Liverpool, még pedig olyanokat, akik, ha nem is feltétlen mind alapjátékosok voltak, de azért például Luis Diaz alapjátékos volt, de kiegészítő játékosok, akikre irtózatosan nagy szükség lett volna ebben az idényben. Mert nem egyszer fordult elő, hogy ez persze előre nehéz lett volna kiszámolni, hogy a sérülések miatt a kispad olyan rövidnek bizonyult, hogy gyakorlatilag az utánpótlás csapatból ültek játékosok a kispadon, akiket viszont azért nem biztos, hogy minden momentumban be lehetett volna vetni, már csak a koruknál fogva sem, de azért sem, mert ezeket a játékosokat meg nem lehet kitenni egy olyan kettős terhelésnek, hogy játszanak a Premier League-ben, a felnőttben, vagy pár nappal később az utánpótlás bajnokságban, tehát akkor ott megint csak az lenne, hogy 2 cég között esett volna a pad alá a klub. Tehát itt volt egyfajta intézményes hiba a Liverpool részéről, mire igazából volt valamennyi ráhatás a Slottnak, de nem őt nevezném meg első számú felelősnek. Viszont a balhét, ha úgy tetszik, akkor is az edzőnek kell elvinnie, tehát itt megint csak azt mondom, hogy akkor a neuralgikus pontok, kezdjük azzal, hogy a nyáron elrontották az átigazolási időszakot. Ebből az elrontott átigazolási időszakból lett egy nagyon-nagyon mély hullámvölgy tele frusztrációkkal, súrlódásokkal az öltözőben, amik, ahogy felszínre törtek, gyakorlatilag darabjaira hullott az egész koncepció. Tehát ezt a láncolatot tekintem én annak, ami ahhoz vezetett, hogy most kenyértörésre került a sor.
Ugye biztos információ még nincsen arról, hogy kiváltja majd Arne Slottot a Liverpool kispadján, viszont opciókról azért már lehet hallani. Milyen profilú edző illene most leginkább ehhez a Liverpoolhoz, aki újjá tudja építeni ezt a csapatot?
Hogy milyen profilú, az azért több esélyes, mert alapvetően Arne Slott profilja is tulajdonképpen az első idényben sikeresnek bizonyult, úgyhogy a holland menedzser kifejezetten biztonsági játékos az edző halmazába, ha úgy tetszik. Tehát kevésbé favorizálja a támadó futballt. És ugye itt azért van egyfajta hagyomány, amit a Liverpool szurkolói természetesen mindennél jobban szeretnének ápolni, és ez a merész támadó játék, amit egyébként azok a klubok játszhatnak, ahol nem csak egyszerűen az első, vagy a kezdő 11 áll erős játékosokból, hanem a kispad is kellően hosszú ahhoz, hogy ezt egy egész idényen átbírja a csapat. Na most ehhez azért elsősorban a játékos keretet kell megépíteni, de hogyha ez megvan, akkor azt mondom, hogy az első számú kiszemeltje a Liverpoolnak Andoni Iraola az egyik legjobb választás. A spanyol tréner a Bournemouthnál már megmutatta azt, hogyha ő, vagy legalábbis közvetve az ő javaslatára érkező játékosokból tud csapatot építeni, akkor nem csak, hogy tud, hanem kifejezetten kedveli is azt az attitűdöt, és egy kis csapatról beszélünk a Bournemouthnál, amelyik merész futballt játszik. Tehát ebből a szempontból abszolút ideális lenne Andoni Iraola. A kérdés az, hogy meg tudnak-e vele egyezni. Szerintem egyébként jelenállás szerint inkább igen, mint nem, mert jelenleg a Liverpoolnál van a legakuttabb edzőkérdés. Még más kluboknál is lehet az, hogy nagy kluboknál, hogy edzőváltásra kerül a sor. Gondolok mondjuk most itt elsősorban a Real Madridra, de ugye ott még egy elnökválasztás lesz, és ott a új elnök, vagy a régi új elnök, attól függ, kinyeri a választás, személyétől függ, hogy hogyan meg mint érkeznek az edzők. Mert egyébként az teljesen egyértelmű, és Liverpoolban egyébként emiatt sokan verik a fejüket a falba, hogy a nagy teszett oszaságban, mi szerint Slottot kitartották az idény végéig, de közben a színfalak mögött nem keresték meg Xabi Alonsót, aki ez idő alatt aláírt a Chelsea-hez, egy óriási érvágás a Liverpool számára. Továbbá az is kiderült, miután Xabi Alonsóról már le kellett tenni, hogy Luis Enrique a másik kiszemeltje a Liverpoolnak, pedig pont itt a BL döntő után fogadott még legalább egy évnyi hűséget a Paris Saint-Germainhez. Tehát itt két olyan top edző esett ki, akik jók is lettek volna a Liverpoolhoz, és a szurkolók is, meg a helyi elemzők is elfogadták volna. És akkor innentől kezdve Iraola alatt már tulajdonképpen B és C opciók vannak, amiket egyelőre legalábbis nem szívesen vesznek elő a Liverpoolnál, de azért számolnak azzal, hogy adott esetben, ha nem sikerülne megegyezni Iraolával, akkor még egy kört kell futni. Megjegyzem, az idő nem a Liverpoolnak dolgozik.
És amennyiben valóban Iraola lesz a befutó, mi az, amit ő hozzá tud tenni ehhez a Liverpoolhoz? Hogyan tudná ő visszajuttatni a csapatot oda, ahol a szurkolók látni szeretnék őket?
Először is az lenne talán az egyik legfontosabb kompromisszum, és szerintem erre azért hajlanak a tavalyi idényt követően a Liverpool vezetői, hogy a leendő új edzővel, Iraolával meg pláne, mert említettem, hogy a Bournemouthnál azért, ha nem is teljesen aktívan, de szakmailag mindenképpen beleszólt abba, hogy milyen játékosok közül válogasson a csapat. És természetesen Slottot sem hagyták ki azért ebből, azért gyorsan meg kell jegyezni, tehát nem a feje fölött döntöttek az igazolásokról, de majdhogy nem. Na most a lényeg az, hogy ha Iraolával sikerül olyan kompromisszumra jutni a Liverpool vezetésének, hogy ő, ha más nem, szakmai javaslatot tegyen az igazolandó játékosokról, akkor már nyert ügye lehet a Liverpoolnak. Viszont azt nagyon fontos megjegyezni, és ezt itt már említettem korábban, hogy a tavalyi elrontott átigazolási időszak után most tulajdonképpen még nehezebb átigazolási időszak vár a Liverpoolra, mert nem egyszerűen a kispadot kell hosszabbra húzni, nem egyszerűen az esetleg nem jó igazolásokat másokkal pótolni, hanem itt konkrétan lebeg Damoklész kardja a Liverpool feje fölött a keretet illetően, mert nem biztos, hogy csak Mohamed Salah és Andrew Robertson hagyja el a keretet. A legfrissebb hír az az, hogy Ibrahima Konaté elhagyja a csapatot, tehát nem hosszabbítja meg a szerződését. Na most lehettek kritikák a francia középső védővel szemben az elmúlt idényben, de akkor is a kezdő csapatból válik ki középső védőként. Na most mondanom sem kell, hogy a kezdő csapatba egy per egybe pótolni valakit egy topklubnál nagyon nem egyszerű. Na most, hogyha nem csak őt kell pótolni, hanem egyébként még a kispadot, az ő cseréjét is meg kell oldani, akkor már érezhető, hogy nehéz a helyzet. Ugyanez a szituáció kapusfronton, ugye ott nem tudni, hogy Alissonnal mi lesz a helyzet, hogy elmegy-e a Juventusba, vagy nem, és akkor ott tartunk, hogy gyakorlatilag Iraolának nem egyszerűen a kispadra kell igazolnia, vagy javaslatot tennie, hanem már a kezdőcsapatba is, ami pokoli nehéz. Ja, bocsánat, természetesen azt nem említettem, hogy Mohamed Salah ugyan a koránál fogva hagyja el a Liverpoolt, de ő is pontosan az a játékos, aki amikor ment a játék vele, tudott erős, gyors támadó futballt játszani a Liverpool. Salah is eredményes volt, a Liverpool is, tehát Salah-t is egy per egyben kell pótolni, de most ezek sem anyagilag nem egyszerű befektetések, sem pedig a személyeket illetően, úgy, hogy az edzőnek azért ehhez kell, hogy legyen néhány szava, mert elvileg ugyan Iraola tudná tartani azt a taktikai hadrendet, amit egyébként az esetek többségében Slot is játszhatott, tehát 4 védővel, 2 tűrő középpályással, 3 támadó középpályással és 1 csatárral, de Iraolánál azért, és ez fontos megjegyezni, mivel ő inkább támadó futballt játszik, 4-4-2-ben szívesebben játszana, ami viszont azt jelenti, hogy 2 csatár van, ami már most akkor megtorpedózná a jelenlegi rendszert. Tehát itt az kell, hogy Iraola adott esetben sikeres legyen, hogy minél előbb nevezzék ki, először is őt, állapodjanak meg vele abban, hogy legyen aktív beleszólása az igazolásokba, és az ő bizalmi emberei kerüljenek be a csapatba.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Lőrinc Tamás indul a Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
nem vártunk ekkora sikert, jelesse vizsgázott mindenki. Ezt mondta a Budapesti Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő projektvezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket, és elmondta, az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, melyet a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a Hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
Ahogyan arról beszámoltunk, ugyancsak szombaton Arne Slot távozott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Minost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool vezetőedzői posztjáról. A Nemzeti Sport kiküldött munkatársa, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Gyenge Balázs ma Laki Barbarának beszélt a miértekről.
Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-amolyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a Bajnokok Ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfield-en, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni, nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna, és leginkább az volt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb berembe csúszik be a Liverpool.
Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevesebb lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára. A 40 éves középpályás a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle, a Manchester City, valamint a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszott a 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gareth Barry rekordját adta át a múltnak.
Nemzeti Sport Krónika.
Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB egy előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló irányító az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga, az utolsó két meccsen viszont sérülés miatt már nem léphetett pályára. Tegnap véget ért az A-csoportos jégkorong világbajnokság, ahol a döntőben a finnek a házigazda Svájcot verték hosszabbításban 1-0-ra. A bronzérem a Kanadát legyőző norvégoké lett, a mieink pedig sorozatban másodszor megőrizték élvonalbeli tagságukat. Válogatottunk szövetségi kapitánya Majoros Gergely ma a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Szabó Szilvia kérdéseire válaszolt.
Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik kapitányi szemmel? Visszanézitek-e a meccseket? Agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna? Vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem. A kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot. Vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében félig üres, félig teli a pohár. Mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek?
Először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük. Egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-5, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Úgyhogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor eznek nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
És még mindig jégkorong, a következő szezonban is a finn Timo Sztárikoszki irányítja majd az osztrák hokiligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A folytatásban atlétika. Mint ismeretes, Kozák Luca pénteken országos csúccsal nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutó számát. A kiváló atlétát ma Somogyi Zsófia érte utol telefonon.
Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
Igen, ez a június első érzem úgy így nagy ünnepli, és sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látszik, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
Belülről nyilván lehet ezt érezni utána, amikor az ember megnézi az emberi, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam, nyilván hátszerbe könnyen futni, egy kisebb hátszerbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes utás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes utások.
Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Atlétikával megyünk tovább, hiszen éppen ma 30 éves Kozák Luca, kiváló gátfutónk, aki a 100 méteres gátfutás országos csúcsát javította meg. Pénteken Lengyelországban az új rekord 12,66 század másodperc. A kiváló sportolónő beszélt az idei terveiről és a célokról is. A riporter Somogyi Zsófia lesz.
Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye
köszönöm szépen.
Születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat, és nyilván majd erről fogunk beszélni az utóbbiról, de egy picit akkor kezdjük azzal, hogy amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját, te hogyan, hol ünnepled a születésnapodat? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
Igen, ez a június elsője, ez amúgy így nagy ünneplést sosem tudtam csinálni, tehát azon elején közepén vagyunk, úgyhogy most is éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családra összeültünk megünnepelni, de semmi különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos rá.
Később azért kerítettek, vagy nyilván egy annyira komoly szezon, vagy nyár előtt állsz, hogy ezek tényleg akkor inkább csak úgy lepörögnek ezek a napok?
Igen, leginkább csak így lepörögnek nyilván, ha itthon vagyok, akkor ünnepeljük, de a szezon végén meg már annyira messze van, hogy nem szoktunk erre gondolni, de akkor meg el vagyunk nyaralni, úgyhogy semmit olyasat nem szoktunk csinálni a szülinapomon.
Mégiscsak egy picit ilyenkor, hogy ez egy ennyire komoly mérföldkő, vagy nem tudom, milyen komoly mérföldkő neked jelent bármi különösebbet, vagy egyszerűen már az ember így erre úgy készül, nem készül, és egyszer csak átlépi, vagy annyira úgy képzelem, hogy a te életed az annyira tele van egyéb ingerekkel, hogy nem feltétlenül ezek jelentik neki a csúcs eseményeket.
Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit így, hát nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy ilyen szintet léptem meg, utoljára a 18 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehet azt mondani, hogy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit így át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember egy 30 évesről, az egyáltalán nem úgy érzem. Nyilván már az életben máshol tartok, tehát ezért férhetjöntem, együtt élünk, úgyhogy kicsit már tényleg azt mondom, hogy nem vagyunk gyerekek, de nyilván azért a 30 az egy kerekforduló, úgyhogy én kicsit így féltem is tőle egy dízőjelben, de igazából semmi nem változott, nem érzem magam azt idézőjelben öregnek, vagy bárminek, úgyhogy aztán nem gondoltam volna, hogy 30 éves legény csúcsot fogok fűzni, tehát így kicsit így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóról, most nagyon azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már a fiatalon is ott vannak az élmezényben, és akár már 35 évesen is nők is ott tudnak lenni még mindig. Úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
Lengyelországban, Bydgoszban az Irina Szevinszka Memoriálon aranykategóriás versenyen új országos csúcsot értél el 100 gáton, 12.66. Ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptett, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz?
Igazából már a felszállán azért, hogy futottam 7-88-at, abból azért arra következtettünk, hogy nyáron is tudok faragni majd az egyéni csúcsomból, hiszen főleg általában a táv második fele az, ami nekem extrán szokott menni, és most is ott jöttem nagyon sokat. Ugyanakkor nagyon sokat dolgoztunk az elején, ami látszott felszállján. Áprilisban volt egy, igazából nem is mondanám első versenynek, mert egy ilyen nagyon hirtelen jött gondolat volt, hogy álljunk rajta Dél-Afrikában gáton is, igen, változóban jósságon voltunk kint. Csak 12-88-at futottam, úgyhogy egyáltalán nem volt se ideális a felkészülés, se a körülmények, előtte rengeteget tudtunk, úgyhogy már akkor mondta az edzőm, hogy szerintem már ott tudok 80-on belül, úgyhogy bíztunk benne edzéseken, azért láttuk, hogy jó a forma, de azért az egyéni csúcshoz nagyon sok mindenek össze kell jönnie, mert valami szintén nagyon sokszor versenyeztem Bydgoszban, és mindig jól futottam, de nem tudom megszeretni azt a pályát, egyszerűen nem az a pálya, aminek ilyen jó a feelingje. Valami nagyon-nagyon sokszor nem ideálisak vagy a körülmények, ez egy nagyon szeres pálya, nagyon szokott forogni a szél, és általában szembeszél is van, és nincsen jó idő. Most viszont meglepett engem Bitgos, hiszen nagyon kellemes időnk volt, félcsend volt, úgyhogy adottak volna a körülmények. Én inkább azon lepődtem meg, hogy én mellettem a lengyel Pia Sizsolszka futott, és én vele nagyon sokat versenyeztem együtt, és tudtam, hogy ő nagyon jó futott, neki 12-35-es egyéni csúcsa van, hogy ennyire el tudtam vele jönni az elején től kezdve. Úgyhogy számítottunk arra, hogy tudok futni egyéni csúcs közelben, de nyilván, amikor tényleg megcsinál az ember, akkor úgy leesik egy kő a szívéről, úgy megnyugszik egy kicsit, de tényleg ez egy elég jól sikerült futás volt.
Ezt a 69-et ugye, a korábbit, azt még 2022-ben ugye az EB-n futottad Münchenben, és azóta azért voltak már nagyon különleges események is, ugye akár csak a budapesti VB, volt egy olimpia is, és volt, amikor nagyon csalódottan nyilatkoztál, mert nem tudtad azt kifutni, amit szeretnél, volt, amikor nagyon közel voltál ehhez az időhöz, és azért eltelt egy jó szűk 4 év, szóval ez alatt az idő alatt, hogy érzed, hogy mi az, ami miatt eddig nem sikerült, voltak nyilván sérülések, itt a körülményeket is már említetted, hogy mennyire beleszólhatnak, de meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amiben erre az esztendőre, mi az, amitől erre az esztendőre sikerült áttörni ezt a korábbi országos rekordot?
24-ben én sérült voltam, hogy az évet teljesen külön venném, ott próbáltunk tüzet oltani és kihozni az olimpiára a lehető legjobbat abból az évből. 23-ban nagyon közel voltam kétszer is hozzá, hiszen ugye 69 órakor az országos is futottam 71-et, meg 72-et és 73-at is. Ott egyszerűen nem úgy álltak a dolgok, hogy én annál jobbat fussak, viszont és tavaly is nagyon közel voltam hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy mi az, ami miatt pont most. Tavaly azért szezon közben volt egy igazából nem is mondanám sérülésnek, és az a kilencemmel bajlódtam, és újra kellett gondolni ott júliusban a szezon. Úgyhogy szerintem már tavaly is bennem volt ez az eredmény. Uh-huh. Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látjuk, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton? Tehát van ez, amit az ember érez, hogy na ez az, amire azt mondják, hogy ez a tökéletes, és nem tudom, hogy ez a Bitgosban futott, ez az volt-e?
Belülről nyilván lehet ezt érezni, amikor az ember megnézi az emlén, megtalálja a hibákat. Uh-huh. Szóval én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, tökéletes futás szerintem sose lesz tökéletes. Uh-huh. Bizonyosan még, amit én visszanéztem, az első gát közöm, az elején az ajtóban nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon szépen összeállt, viszont mostanában az a hibám, hogy az első gát közön nem tudom azt, hogy itt most továbbvinni, amit az első gátra szépen megcsinálok. Én ezt nyilván látom itt a futásban, hogy ott van egy kis megakadás, onnantól kezdve viszont nagyon-nagyon jól jöttem. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam, és nyilván hátszélbe könnyen futni, egy kisebb hátszélbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nem nincsen tökéletes futás, és van, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszakra? Ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekints a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy nyilván, ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerült, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni.
Nem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezont, és most már jött egy két plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el a hév, ne vigyen el úgy a hív, hogy nagyon minél többet akarjak versenyezni, hanem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervhez, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő időszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még a egyensúlyba kell tartani az edzést és a versenyzést. Úgyhogy most még szerdán futok egyet, utána jön egy kicsit hosszabb időszak, amikor nem fogok versenyezni, körülbelül szűk 2 hét, és utána megint július elején lesz egy versenyzősebb időszak, úgyhogy inkább itt arra kell tényleg figyelni, hogy nagyon jó, hogy ezt megfutottam, de augusztus nagyon messze van, és nagyon sok munkát meg kell addig csinálni.
Egy picit, hogyha abban nyilván nem elveszve a szakmai részletekbe beavatsz minket, hogy mi az a munka, ami most a leginkább ugye edződ, de Suba Lászlóval dolgoztok így a következő időszakban.
Ugye, amikor viszonylagokat versenyzünk, akkor azért annyira nincsen idő és lehetőség edzeni. Tehát, hogy tényleg a versenyek között vagy nagyon rövid átugrató edzések vannak, vagy nagyon rövid rajtolások, esetleg egy rövidebb kondit. Viszont ezek szerintem nagyon hosszú távon nem fenntarthatók is nyilván, amit felépítettünk gyors állóképesség, azt meg kell tartani, és pont ezekre kellnek ezek az egy-két hetes versenyzés nélküli időszakok, hogy kicsit visszaépítsük a gyorsági állóképességet, kicsit tudjunk tényleg edzeni komolyabbakat, és ne csak úgymond szinten tartsuk, hanem próbáljunk előre lépni.
Mennyit jelent neked, vagy gondolom, hogy jóba vagy a lengyel riválisoddal, ugye az említett Pia Stuszkával, akit ugye most legyőztél, és ha minden igaz, azt olvastam, hogy még nagyon régen, talán junior korú versenyeztet őt legyőzni, szóval jelent ez bármit, hogyan élted meg, vagy mit mondott akár neked a lengyel lány?
Igen, Pia ő azért jóval fiatalabb nálam, és 22-ben robbant be igazán így a nemzetközi mezőnyben. Előtte sikerült meglegyőzni, amikor ugye még nagyon fiatal volt, azért 12-35-es egyéni csúcsa van, úgyhogy én nagyon jó gátfutó. Nyilván nem örült, hogy megvertem, tehát azért senki nem szeret, hogyha megverik, főleg hazai pályán, de ugyanakkor nyilván gratulált, apukája az edzője, és nagyon jó vagyok velük, úgyhogy apukája a nyakamba ugrott a verseny után. Ő sem futott rosszul, nyilván neki ez volt az első versenye, azért biztos, hogy fog gyorsabban futni a szezonba, de tényleg jó érzés az, amikor az ember nyer, és mindegy, hogy kiket győz le. Azért itt a mezőnyben nem én voltam a legesélyesebb, itt azért volt nyilván Pia Európa bajnok, valamint volt ugye az Alasha Johnson, ő olimpiai döntős volt, úgyhogy inkább ez, hogy te jó érzés győzni, és jó érzés az, hogy tudtam küzdeni a legvégéig, mert tényleg ez egy nem egy sima győzelem volt, azért nagyon egy század döntött végül közöttünk, úgyhogy inkább ennek örülök, hogy tudtam tényleg a végéig harcolni és küzdeni.
Említetted, szerdán majd Finnországban, Turkuban versenyzel. Jól emlékszem, vagy lehet, hogy rosszul, ne haragudj, igen, de hogy szereted azt a helyszínt, azt a versenyt?
Én igen, Turkut nagyon-nagyon szeretem. Körülbelül az 5. vagy 6. alkalmam lesz, hogy ott versenyzek. Általában, ha valamelyik versenyt szeretem, akkor sokszor visszamegyek oda. Igen, nagyon szeretem. 21-ben sikerült is nyernem ott, úgyhogy jó emlékeim vannak. Ez egy elég gyors mondópálya amúgy, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik. Másrészt azért Finnország vagyunk, úgyhogy sose lehet tudni, milyen az időjárás, de ahogy néztem, szerencsénk lesz vele. Úgyhogy nagyon várom, mert tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny, nagyon gyors a pálya. Tudtommal itt is forgatják a szélnek megfelelően a pályát, tehát hogy hátszerbe fussunk. A mezőny is tényleg egy jó, erős európai mezőnynek mondanám, úgyhogy lehet jó szükni.
Ha már szülinapod van, akkor mit kívánjunk neked erre a szezonra? Az EB nyilván fókuszban van, de ugye a Gyulai Memoriálon, ha minden igaz, akkor ott leszel, tehát akkor majd azért a magyar közönség is szurkolhat neked. Szóval mi az, amit így erre az évre egy ilyen szép számú születésnap alkalmából magadnak kívánsz, vagy reménykedsz, vagy nem tudom mennyire vagy babonás, vagy szabad ezeket kimondani, de mi mit kívánjunk neked?
Igazából egy sérülésmentes, szép évű szezon szeretnék magamnak kívánni, és hogy tényleg meg tudjam csinálni azokat a dolgokat, minél többször versenyként, és amiket edzésen már sokszor megtudtam.
De ez a 12-66, ez azt érzed, hogy ebben azért még van? Gondolom, hogy van egy szezon elején, de hogy azért most már gondolom, hogy ez az új idő a szemed előtt, amit szeretnél.
Nyilván, tehát hogy a sportolók azért olyanok vagyunk, hogy sosem elégszünk meg, ez lehet jó vagy rossz, de mindig a következő cél van már előttünk, amikor teljesítettük az elsőt. Nyilván szeretnék még gyorsabban futni, szerintem tudok is gyorsabban futni, ugyanakkor azért gáton nagyon nehéz megtervezni azt, hogy mikor fog jól futni az ember. Ugye mondtam, hogy a körülmények nagyon, nagyon sokat tudnak számítani. Itt a következő időszakban tényleg az a célom, hogy stabilan jó eredményeket fussak, és jelenleg próbálják 12-7-es időket futni majdnem minden versenyen, ez a cél.
Az éppen ma 30 esztendős Kozák Lucát hallhattuk, most pedig következzen a kiváló sportolónő edzője Suba László, akivel szintén Somogyi Zsófia beszélgetett.
Mit szólt ön az új rekordhoz, ami ugye 12-66, 4 évvel ezelőtt volt az előző magyar csúcsa 12-69, sokszor volt már nagyon közel hozzá Luca, és mindig elmondta, hogy olykor csalódottan, olykor azért bizakodóan, hogy bizony benne van egy jobb idő is 12-69-nél, és egyszer ki fog majd jönni az a forma, és lesz egy új rekord. Ez most a hétvégén megszületett. Ön hogyan értékeli ezt a futást, ezt az eredményt, és ez mi mindent vetíthet előre a szezon hátra levő részére?
Hát nem mondanék igazat, azt mondom, hogy most vártuk. Teljes mértékben igaz, hogy évek óta tudjuk, hogy nem az a futás az, amit összetudtunk hozni. Sokkal jobbat bíztunk és reméltünk ugye az olimpián, a utána levő világbajnokságon, Európa-bajnokság volt, a kisebb sérülések is, amik keresztbe tették ezt a felkészülést. Mindig tudtuk az edzésen, hogy ez sokkal, de sokkal, de sokkal jobb, nem jött össze. Most ez úgy alakult ez a tavaszi szezon, hogy a váltóvilágbajnokságtól egy olyan dolgot próbáltunk ki, amit még eddig álmodban nem mertem volna megcsinálni, de az edzőtábor után egyből elkezdtünk versenyezni, tehát nem volt semmi felkészülés, átmeneti időszak versenyzésre való képes fejlesztés területén, hanem egyből belevágtunk, és úgy néz ki, hogy ez most nagyon-nagyon összejött, mert tényleg a futásai mindegyik bizonyította azt a dolgot, hogy nagyon jó állapotban van és gyorsult. Ugye ezt a télen a Ferencpályán is bizonyította ő is saját magának, hogy egy óriási egyéni csúcsot tudott, illetve országos csúcsot tudott futni ott is.
Igen,
a gáton, igen. Tehát az már azért előrevetítette, hogy ennek jönni kell. Az, hogy most jött, ezt nem mondanék igazat, hogyha vártam volna. Én egy kicsit későbbre gondoltam, most azon feldolgozzuk, hogyha ez kijött és így jött ki, hogy akkor az Európa-bajnokságon még ennél előbb szóljon.
Luca azt mondta, hogy Bydgoszczban minden körülmény is adott volt ehhez a jó futáshoz, ugye az időjárási körülményeket illetően, pedig azt is elmondta, hogy alapvetően itt azért nem mindig annyira ideálisak ott az adott viszonyok. Mi minden állt itt össze ebben a futásban? Mit lehet ebből a futásból továbbvinni majd a továbbiakban? Mert Luca mondta, hogy nyilván még ő tud mit csiszolni, vagy látja, hogy miben lehet még javulni, de ebből a futásból hogyan lehet tovább építkezni majd?
Hát ugye azt veszem alapul, hogy mint ahogy mondtam, hogy egyből elkezdtünk az edzőtábor után, tehát az, amit máskor végrehajtottunk, hogy egy hosszabb adaptációt folytattunk az edzőtábor után, ez mostan kimaradt. Végül az edzőtábort egy kicsikét lekurtítottuk, és abból indult el a versenyzés. Magyarán még nem tartunk ott a gyorságálló képességben, ahol szeretném meg őnek lenni kell, tehát ez már egy adottság lehet majd a későbbiek folyamán, tehát muníció a kezünkbe. Illetve a gyorsági munkában is van még azért mit hozzátennünk. Pontosan alapból kifolyólag ugye, hogy elkezdtük ezt a versenyzést, és nem volt idő befejezni teljes mértékben azt a felkészülést, amit mi szoktunk. Tehát ez a kettő együtt én szerintem biztosítani fogja majd a dolgot arra számunkra, hogy előrébb fogunk tudni mindenféleképpen a eredményekben lépni a nyár folyamán.
Mik most majd a legfontosabb állomások? Nyilván említette már majd az Európa-bajnokságot, ugye augusztusban Birminghamben, addig mik azok a legfontosabb állomások, vagy adott esetben mondjuk a csúcsformához közelítve mérföldkövek, amiket meg szeretnének lépni, és mondjuk ez az új országos csúcs, ez átírja bármennyire is a továbbiakban a forgatókönyvet, mennyiben módosítja akár a közelgő időszakra való terveket?
Teljes mértékben augusztusra szeretnénk kihegyezni a dolgokat. Teljes mértékben. És ennek alárendelve minden versenyt úgy próbálunk összehozni, hogy az teljes mértékben tudja szolgálni a felkészülésünket. Hát a legutolsó nagy, azt mondom, verseny lesz, ami nekünk mértőkő lesz, az a Magyar Bajnokság és a Gyulai Memorial. Tehát odáig akarunk egyéb kis versenyekkel hangolódni, most hétvégén is, vagy pontosabban már szerdán is fog Turkuban, utána van egy versenyünk, tehát mindent ennek vezetünk alá, hogy augusztus 12-én odaérünk, ahol mi szeretnénk.
4 évvel ezelőtt a müncheni EB-n született meg még a korábbi a 12-69-es ideje Lucának, tényleg egy emlékezetes, fantasztikus ezüstérem lett annak az eredménye, de 4 éven keresztül űzték, hát azért megvoltak azok a pontok, ahol elmondta Luca akár interjúkban, hogy úgy érzi, hogy meg tudja dönteni a rekordját, most ez sikerült. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor az edző az hogyan éli meg azt, hogy na végre sikerült most ezen a lengyelországi versenyen, végre beérett egy munka, elmondta, hogy nem mostanra számított feltétlenül arra, hogy ebben a szezonban ez meg lehet, de ilyenkor mit érez az edző, vagy mennyire tudja végre egy picit talán egy terhet is levenni egyrészt magáról, meg nyilván azért ez gondolom, hogy edző tanítványnak is egy fantasztikusan megerősítő, visszaigazoló a kapcsolatukra is nézve, meg a munkájukra.
Az igazság, hogy nem a megélést azt
mindig kitűzzük a célt, hogy mit szeretnénk elérni. Mindig úgy megkérdezgeti, hogy na, mit várok, mit várok, mit várok. Mostani versenyre is azt mondtam, hogy Rica biztos, hogy nagyon jól tudni futni. Az, hogy az időjárás milyen lesz, hogy a pálya, a verseny, az ott fog igazán eldőlni, de vártuk azt, hogy jöjjön ez az eredmény. Hát én megélni, az biztos, hogy ilyenkor egy kicsikét, nem tudom, mindig érzelmesebben éli meg az ember, de nekem a kudarcot se szabad, meg a nagyon nagy eredményt se szabad, azért annyira az ő szemébe. Inkább úgy mondom, hogy nem szabad nekem nagy árulkodó jeleket tenni, mert ha el vagyok szomorodva, akkor az ő rá is negatívan hathat. Én nekem mindig bizakodva kell lennem, és mindig bízni kell az elvégzett munkámban. Tehát nem tehetem meg azt a dolgot, hogy én az érzelmémet feltehetes módon kinyilvánítsam. Persze a főverseny, a nagy verseny után már meg lehet tenni, de addig nekem mindig ott kell benni lenni, hogy többet akarunk, jobbat akarunk, még jobbat akarunk kihozni, mert máskülönben azok a motivumok hamar törlődnek az ember előtt, hogyha most hátadőlök, hú, hát ez nagyon jó, már májusban ilyet tudunk futni, az biztos, hogy rossz fényt tetne a további munkánkra.
Mennyire lehet ezen még faragni? Nyilván tudom, hogy nem szeretnek konkrét időeredményeket, vagy akár egy Európa-bajnokságon kitűzött eredményeket sem feltétlenül konkrétan megfogalmazni, de lehet még faragni, hogy látja?
Egy pár évvel ezelőtt a finn sportoló társadalom különböző felméréseket mért a versenyeken, és akkor azt mondta ez a főszakember, hogy őnekik az a tapasztalatuk, hogy akik ilyen gátfutó teljesítményre képesek a gátak között, mint amit Nyica is néha tud produkálni, hogy akár 0,89-es, 92-es átlagot tud hozni, hogy azok akár 50-nel kezdődőt is futnak. Én is ezt szoktam mondani, hogy egy versenyen meghatározó, hogy ki milyen teljesítményt tud nyújtani, az adott versenyen, mert volt már korábban, amikor visszaet le tudtuk győzni. Volt már, amikor olyan neveket tudtunk legyőzni, akik sokkal, de sokkal jobbak. Én bízok benne, én úgy érzem, hogy ebben elég van, tehát van, bőségesen, hanem is mit jelent bőségesen. Itt századokról beszélünk, tehát több század van még benne, és augusztusban a pillanatnyi állapot, a pálya, az időjárás, a sorsolás, sok minden fog azon dőlni, hogy hogyan fogunk. Tehát én úgy érzem, hogy nem Lucán, nem a felkészülésén, nem a tehetségén fog múlni, hanem a külső dolgok is meg fogják határozni, igen, hogy hol lesz ennek a vége ebben az évben.
Kozák Lucát ismerve nagyon-nagyon régóta abszolút a magyar női gátfutásnak a csillaga, még akkor is, hogyha nyilván vannak feltörekvő fiatalok, akár ugye Tóth Anna is már az elmúlt időszakban jelentkezett, hogy igenis ő is ott van, és azért igen szép sokra hivatott. Viszont Luca egy nagyon kedves, nagyon népszerű lány szerintem. Edzőként hogyan kell őt buzdítani, vagy úgy megnyugtatni, vagy lelkileg neki belé adni a támogatást, szóval edzőként hogyan kell ott akár a versenyek előtt, vagy az edzések, a szürke hétköznapok alatt támogatni, és tényleg segíteni a munkáját?
Hát olyan régen dolgozunk együtt, hogy ha ő meglát engem, én meglátom őt, akkor ő tudja, hogy nekem milyen napom volt, én is tudom, hogy neki milyen napja van. Szavakból értünk, vagy akár gesztusokból is tudunk egymásból olvasni, tehát így ilyen értelemben egyszerű. Aztán az is egyszerű, hogy ez már mondhatom úgy, hogy van két saját gyerekem, ő a harmadik gyerekem. Tehát annyira összenőttünk minden tekintetben, és a motiváció az, amikor ő látja rajtam, hogy én mosolygok, hogy én nyugodt vagyok, vagy hogyha én izgulok. Akkor ő érzi azt, hogy van most miért izgulni, van most miért dolgoznunk, van most miért tenni, és hát azt mondom, hogy a közös a célunk minden tekintetben, én szeretném egyszer, hogyha kimüsztel játszanák, ő ezt tudja, őnek is ezek a célok lebegnek a szem előtt, és ennek következtében mi egymást úgy tudjuk motiválni, hogy ezzel a célra azonosulva, mi ezért mindent megteszünk.
Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében is. Búcsúzom önöktől, Szabó Szilviát hallották. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás. A műsorvezető Tóth Béla lesz. További kellemes rádiózást kívánok.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egészségügyi